éves nagyközség kulturális programokkal is ünnepel.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Közel 2 millióan vándoroltak ki az előző századforduló körüli évtizedekben Magyarországról Amerikába. A magyarok túlnyomó többsége csak rövid, pár éves munkavállalást tervezett, de ebből hosszú évtizedek lettek. Az elvándorlók leszármazottai most közös munkába kezdtek, és szinte mozgalommá szerveződtek.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba közösségi örökségprogram igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
7 perc elmúlt 9 óra, jó napot kívánok! Autóbérlés külföldön jó megoldás lehet, ha több települést érint a tervezett utazásunk, ugyanakkor sok a buktató. Az utóbbi években egyre több olyan esettel szembesültek turisták, amikor a gépjármű visszaszolgáltatásakor korábbi sérüléseket, akár azok javítását is megpróbálták behajtani rajtuk a bérbeadó cégek.
Kisebb autókölcsönző megpróbálta ráverni az ügyfelére azokat a károkat, meg azokat a sérüléseket, amiket nem is ő okozott. Úgyhogy ebből tanulva mi azért körbe szoktuk egyébként nézni az autót, és mindenről feljegyzést készítünk.
Ez egy jó ötlet, és hamarosan soroljuk a további tanácsainkat is. Szabályokról, ügyintézésről és felelősségvállalásról lesz tehát szó 9:30-ig, és alapvetően arról, hogy hogyan béreljük autót biztonságosan, és milyen esetekben elengedhetetlen a kiegészítő biztosítás megkötése. 9:50 után aztán az otthoni betegápolásról beszélgetünk, amely egy igen embert próbáló feladat, ebben nyújthat segítséget a Szent Ferenc Kórház laikusoknak szóló gyakorlati képzése. Ezt a gondoskodást pedig kiegészíti a folyamatosan bővülő gondosóra program is.
Hogyha megoldható, akkor nem a kórházi ellátás lenne a legcélszerűbb a beteg számára, szerintem, hanem inkább a családi környezetben való lábadozás, gyógyulás. Ott azért mégis a saját környezetében tud gyógyulgatni.
Mit vállal egy család, amikor úgy dönt, hogy otthon próbálja meg ápolni a beteg hozzátartozóját? Ha van tapasztalatuk otthonápolásról, akkor kérem üzenjenek 0639666, erre a számra nem csak rövid, tömör SMS-ek, hanem akár Viber üzeneteket is küldhetnek. 10 óra után aztán kicsit kapcsolódva a korábbi témánkhoz, az eltartási szerződésről szól ma a jogi rovatunk. Kik köthetnek ilyet, milyen ennek, vagy milyennek a menete, és kitől kérhet segítséget az az idős, aki úgy érzi, hogy nem kap megfelelő ellátást. 10:45 után pedig minden, amit az inzulinrezisztenciáról tudnunk érdemes, ezt a cukorbetegség előszobájaként szokás emlegetni, de nem egy leküzdhetetlen állapot. Mindezekről szól tehát a délelőtt, a műsort Cseszregi Balázs és Messesán György szerkeszti. Ha külföldön bérelünk autót, egy alapvető hit, vagy talán tévhit, hogy a bérleti díj megfizetésével a bérlő automatikusan teljes körű védelmet kap, tehát ha bármilyen sérülés előfordul, akkor nem tartozik anyagi felelősséggel. Ez nem biztos, hogy így van. Érdemes nagyon alaposan elolvasni a bérleti szerződést. Változhat cégenként, változhat országonként. Nem érdemes kockáztatni azt, hogy az utazásunk végén egy hatalmas pluszköltséget vállalunk magunkra, vagy egy hatalmas pluszköltség megfizetésével. Próbálnak minket rávenni. A szerkesztő Messesán György érdeklődött tapasztalatokról.
Önnel előfordult-e már, hogy autót bérelt külföldön nyaralás során?
Igen, ilyen már történt már egyszer. Ha jól emlékszem, akkor pont Olaszországban volt ilyen, amikor az ottani ilyen városok közti gyors közlekedésre úgy döntöttem, hogy inkább egy autót kibérlek.
Mennyire érezte amúgy ezt a bérlést biztonságosnak külföldön?
Eleinte egy kicsit olyan kockázatosnak tűnt, tekintve, hogy az ottani közlekedés más lehet, nekem is jobban oda kell figyelni, de nem inkább a bérlés része, hanem inkább az, hogy a bérelt autóval, hogy ne történjen semmi, hogy úgy közlekedjek.
Az autó bérlése során fel volt tüntetve, hogy rendelkezik az autó kaszkóval, valami fajta felelősségbiztosítással?
Igen, hát ugye az ottani biztosító által biztosító volt az autó, de ugye erről mind tájékoztatják az ügyfeleket, hogy ezen akkor van biztosítás, nyilván olyan biztosítás, ami nekik megfelel.
Volt lehetőség feláras biztosítás kötésére?
Most így erre nem emlékszem, hogy volt erre lehetőség, az alapvető volt, amivel én megkötöttem.
Ha nyaral, utazik, külföldön van, szokott-e autót bérelni?
Igen, szoktam. Többnyire azért szoktunk autót bérelni, mert nem annyira ismerjük a tömegközlekedést külföldön, és ez sokkal praktikusabb, nem vagyunk annyira időhöz kötve, rugalmasabb. Mielőtt elhozzuk az autót, körbe szoktuk nézni. Mi, megmondom őszintén, körbe is szoktuk fotózni. Pontosan amiatt, hogy hallottam olyat, illetve olvastam olyat, hogy az autókölcsönző, kisebb autókölcsönző megpróbálta ráverni az ügyfelére azokat a károkat, meg azokat a sérüléseket, amiket nem is ő okozott. Úgyhogy ebből tanulva mi azért körbe szoktuk egyébként nézni az autót, és mindenről feljegyzést készítünk, illetve fotózzuk.
Azt tudta, hogy ezeknél az autóknál van egyfajta felelősségbiztosítás, vagy kaszkóbiztosítás, és ezeknek vannak különböző csomagjai. Ezeket sok bérlő cégnél is lehet választani. Ilyennel találkozott-e?
Igen, találkoztam. Általában olyanokat szoktunk választani, ami alacsonyabb bőrrésszel működik. Hogyha nem, akkor viszont próbálunk olyan opciót, ahol ha valami nagyobb kell érni az autót, akkor lehetőség szerint azért ne hagyjuk ott a fizetésünket.
No hát, hogy ne hagyjuk ott a fizetésünket, amikor tulajdonképpen nyaralni indulunk, pozitív élményeket és tapasztalatokat szerezni indulunk, valószínűleg a családunkkal közösen, és ennek megsegítésére bérbe veszünk egy személyautót, amit aztán vissza is igyekszünk szolgáltatni, és nem a mi hibánkból feltétlenül, de elkezdenek ezek a helyzetek izgalmassá válni. A nem a mi hibánkból, ezt persze majd mindjárt pontosítani fogjuk. Németh Péter érkezett a stúdióba, ő a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Hogy ne kerüljünk nehéz helyzetbe? Alapvetően ez a célja ennek a beszélgetésnek. Hát hogy béreljünk úgy autót, hogy biztosak lehessünk benne, hogy ha mi ugyan okoztunk valami sérülést, és ezt megpróbálják velünk kifizetni, akkor az jogos, de mondjuk másét legalább ne kelljen, vagy korábbi sérülést legalább ne kelljen, meg hogyha mondjuk mi csinálunk valamit, mert szokatlan a környezet, szokatlan a vezetési kultúra, elnézünk valamit, hát ilyen Magyarországon is történhet, hogy akkor ne menjen rá a pénztárcánk. Ez két külön helyzet, persze.
Abszolút két külön helyzet, és szerintem a külföldre utazók, ha nem bérelnek autót, úgy döntenek, hogy nem bérelnek, akkor az legtöbbször az ilyen helyzetektől való félelem miatt nem bérelnek.
Mert
amúgy egyébként, valljuk meg őszintén, nagyon kényelmes az, hogy megérkezünk egy idegen országba, és egyből becuccolunk egy kocsiban, nem várunk a shuttle buszra, vagy nem tudom, nem utazunk be a vonattal, nem cuccolunk a gyerekek, az rengeteg csomag, nem tudom, be egy kocsiba is megyünk, ez így tök kényelmes. Szerintem amikor a feleségek eltervezik az utazást, és számon kérik apán, hogy a mostani utazásunk ugye minden tökéletes lesz, akkor szerintem még így, nem tudom, télen tervezik, akkor biztos, hogy ez így történik, hogy legyen egy kocsi is, szép autó legyen apa, de szerint az itthoni, és akkor abba pakoljunk bele. És akkor meg elkezd számolni.
Igen, és szeretném itt azért kiegészíteni a gondolkodásunkat, vagy így a vizuális képzeletünket azzal, hogy azért sok családban a nők fogják ezt csinálni, mert a nők szervezik, és a nők is fognak
használni. Igen, igen, egyébként a biztostásra kanyarodva valóban sokszor látjuk azt, hogy már a férfiak bankkártyával kötnek biztosítást, de esténként, és én gyanítom az asszony, amikor hazérkezik, elveszi a bankkártyát és köti a biztosítást, amit nagyon helyes ezúton is köszönöm a hölgyeknek, hogy ennyire gondoskodóak a családról. Tehát igen, amikor külföldre utazunk, akkor a rengeteg sok jó dolog mellett vannak ránk leselkedő veszélyek, amik, ahogy te is mondtad, egyből abból adódnak, hogy ismeretlen környezetben vagyunk, ismeretlen helyszínen vezetünk, egyébként meg egy ilyen kis nyugodt, kis lazai, éppen kikapcsolódós állapotban vagyunk, és ilyenkor bekerül a kocsiba, és ismeretlen emberek között, ismeretlen országban kéne eljutni egy ismeretlen helyre. Most már aztán több az ismeretlen szót megérem, de a káresemény ilyenkor leselkedik, és ugye ez egy nagyon ilyen elrettentő dolog, amikor, és rengeteg rossz történet is van sajnos ezzel kapcsolatban, amikor egy külföldi autókölcsönzőben azt mondják, hogy akkor kérem 5000 euró depozitot most lefoglalunk az ön bankkártyájáról, vagy nem tudom, x 1000 eurót is mondhatnék, és akkor azt majd visszatetszik kapni, amikor. És akkor ott szembesülnek vele, és rájönnek, hogy hát akkor nincs is annyi pénz a kártyájáról, mégse kérek bérautót, lehet, hogy ők így megússzák. De ha előre gondolkodunk, akkor valóban, amikor lefoglalják ezt a bizonyos depozitot, akkor az ugye elkülönítődik a kártyán, és csak egy-két napon, sokszor az utazás végén kapjuk vissza ezt az összeget, ezt a keretet, akkor szabadítják fel. Velem többször előfordult, hogy mondjuk este megérkeztem a repülőtérre, visszaadtam a külföldi országba, visszaadtam a bérautót, és akkor azt mondták, hogy néhány nap múlva lejár majd ez a processzus, hogy okoztam-e kárt az autóba. És milyen néhány nap? Hát próbáljunk fotókat készíteni.
Mennyire kényelmetlen, ugye képzeljük csak el, mert arra még csak-csak föl vagyunk készülve. Egyrészt valószínűleg sejtjük, vagy sejthetjük, ha jártunk már így, hogy lesz depozit, tehát hogy a számlán legyen akkor legalább egy plusz összeg, amit nem az utazásra szánunk, hanem ennek a biztosítására, vagy ennek a szolgáltatásnak a részekép az kell, hogy rendelkezésre álljon. Ugye mondjuk, ha valaki az Egyesült Államokba utazik, és hotelszobát foglal, akkor is szembesülhet hasonlóval. Igen. Tehát ez nem csak ebben az élethelyzetben fordulhat elő, de hát az mégiscsak a mi pénzünk azon. Igen, nagyon kár, hogyha más ül napokat még, miután mi visszaadtunk mindent.
Igen, és hogyha olyan autó kölcsönzőben vagyunk, amik nem annyira, nem tudom, világméretű, nem akarok ilyen márkaneveket mondani, de azt gondolom, talán ott egy kicsit nagyobb a biztonság, hanem mondjuk egy helyit, mert az egy valamennyivel olcsó volt, akkor legtöbbször ezzel találjuk szemben magunkat, hogy ez a bizonyos procedúra, amikor kiderül, hogy vonnak-e a kártyáról vagy sem, ez nem annyira biztonságos körülmények között zajlik. Akár este tudjuk visszajönni, mert mondjuk akkor megy a fapados gép, és akkor éjjel kettőkor most próbálj meg olyan fotókat készíteni a kocsiról az adott autó közben parkolában, hogy biztos nincs rajta egy kis hajszárrepedés, egy kis kőfelverődés. Ott van egy biztonságért, sokszor ezzel találkoztam, hogy tegye csak le az autót, mert reggel a kollégák megcsinálják. Hát köszi, de hát most akkor az én pénzemről van szó, akkor nem tudunk egy papírt írni arról, hogy rendbe adtam vissza a kocsit. Nem, majd reggel a kollégák, te megrepülj haza. Tehát itt vannak olyan szituációk, amiket ha végig gondolunk, akkor sokszor lemondanak az emberek az autóbérlésről, vagy úgy tekintenek rá a depozit összegre, most nem úgy, hogy ez biztos, hogy elmegy, de azért úgy nagyon izgulnak és félnek. Na, és akkor erre a helyzetre is a megoldást azt nem tudom, hogy nem fordul elő a probléma a körültekintéssel, de vannak biztosítási termékek, amelyek viszont legalább arra nyújthatnak megoldást, hogy ilyenkor fedezetben legyünk.
Kaptunk egy üzenetet, egy spanyolországi tapasztalatról számol be egyik hallgatónk. Köszönet a tapasztalat megosztásért. Ő azt írja, hogy nekik a visszaszolgáltatott autó nem volt meg a tanksapka. És persze, hogy ez utólag derült ki, és nyilván rajtuk hajtották be, mert hát még ha csak körbe is fotózzuk az autót.
Nem nyitjuk ki.
A tanksapkába nem biztos, hogy bele fogunk fotó, vagy éppen nem készül olyan szögben.
Hát én nem vagyok benne biztos, hogy ezek néha nem direkt történnek, nem akarok senkit, de Spanyolország pont ugye szerepel az a listán, ahol a legtöbb ilyen, hogy mondjam, ilyen utazó átverés történik, hogy ott az egyik legtöbbször járnak.
Még ezen a listán.
Hát ez éppen most készül idén egy ilyen felmérésünk, hogy minden évben készül, és azért ezek a déli, tehát ezek a spanyol,
tehát
portugál,
európai és
déli országok, azok abszolút benne vannak, és ugye a Spanyolország, Portugália sokkal jobban vezet ezen a listán. Én azt gondolom egyébként, hogy nem szabad ez alapján mondjuk nemzeteket általánosítani, nyilván nem, hanem most azon a történetben, de hát én Nepálból is tudok visszaéléseket, különböző dolgok, úgyhogy nem lehet mondani tényleg ilyet. Most az elmúlt években azért egyértelműen érezhető, hogy a turistáknak ez az utolsó pillanatban leadja a bérautót, utolsó pillanatban szalad ki a repülőtérre, utolsó pillanatban történő, hát átverése, azt kell mondjam, és amikor már rendőrségi feljelentés sem teszel, mert egy óra múlva megy a gép, és akkor inkább hagyod a fenébe az egészet, és elmész haza. Na, ezzel való visszaélések közé bekerült azért ez a bérautókkal való, annak depozitjával való visszaélés.
A beszélgetésünk folytatásában érdemes azt is átgondolni, a tapasztalatai miatt lennék erre kíváncsi, hiszen ön is egy utazónak számít, egy édesapa, aki bonyolít azért nagyon sok utazást, tehát van gyakorlati tapasztalata, hogy vannak-e azért olyan nagyobb, nevesebb kölcsönző cégek, ahol kevésbé várható az, hogy ilyesmivel találkozzunk, és aztán pedig beszéljünk arról, hogy a biztosítás, amit emlegetni kezdett, hogy azt hogy érdemes kötni. Szóval, hogy először is vannak-e olyan cégek, csak egy igen nem is elég.
Igen, persze, tehát vannak egyértelműen.
Amik mondjuk nemzetközi hálózatban gondolkodnak.
Igen, az ismert brendek. Uh-huh. Igen, azok mindenképpen, tehát ott azt gondolom, hogy a processzusok is sokkal jobban ki vannak dolgozva, meg egy ismert brand már arra is odafigyel, hogy nehogy neki rossz híre menjen, hiszen sok tízezer autót, százezer autót, nem tudom én, forgat rengeteg befektetéssel Európa szerte, talán világszerte is, tehát ott azért van egy nívó. Ezeknek a hátránya szokott egyébként lenni, azért, sokszor azért emelszek az emberek, és én sem futottam a feleségemmel ebbe bele, mert olyan kicsit szeretett volna bérelni, hogy pont nem volt ott, meg kicsike, meg kabrióke, meg stb. Ezek általában a hétköznapi normál használt autókkal rendelkeznek, és akkor tudunk belefutni a kevésbé ismert brendekbe, hogyha mondjuk keresünk egy olyan autót, ami nincs, tökre megértem, hogy az utazás során az is egy jó kis kikapcsolódás, hogy beülünk valami klasszikus krabi autóba, és akkor azzal megyünk, nem
hát
tudom, mire
a szigeteken. Európai életérzéshez, amit most hozzátartozik. Itt emlegetett, mint
igen.
Példa.
És ugye a biztosítási, vagy pedig az ár szokott lenne más, hogy néha azzal csalnak be minket. Tehát azért azt mondom, hogy mindig tudjuk az utazás során, hogy ami nagyon gyanús, az, vagy nagyon olcsó, az legyen gyanús, és azért itt a bérautóknál se erre gondolok, ami félárban van, meg negyedárban van, meg hú, mi is az autó, jaj, csak ennyi pénzért, azért ott számítsunk arra, hogy valahol megpróbálja majd a szolgáltató máshol lehúzni rajtunk ezt a... És egyébként nem csak ilyenek vannak, van olyan, hogy olyan kilométer díjat számolnak fel, amire a hirdetésben nincs benne, de valahol általában mindig minden ugyanannyiba kerül, és hogyha valami olcsónak van hirdetve, akkor valamilyen trükkel, főleg a turizmus kapcsán benne lesz. Na most a biztosítás, tehát ugye köttetnek velünk biztosítást, amikor kibéreljük az autót, azt is ki kell fizetni ott a helyszínen, hát azt sem mondom, hogy ez olyan, mint egy magyarországi alkuszónál lekattintam a legolcsóbbat, azt kell kifizetni, amit adnak, pont, és kész. Hát itthon nem tudjuk azt megkötni, hogy az autó milyen biztosítással fusson ott alattunk, és azt sem tudjuk meghatározni, hogy mennyi legyen az önrész. Azt tudjuk megtenni itthon, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudunk kötni olyan biztosítást, reményeim szerint az utas biztosítást, amikor éppen megkötik az utazók az elindulás előtt, ugye azt nem szabad elfelejteni, az mindenképpen legyen.
Igen, és az utazás előtt az egy sokszorosan aláhúzandó mondat.
Sokszorosan ez egy nagyon, az utazásban a legolcsóbb kis csomag lesz a bőröndben, de a legdrágább, ha hiányzik, amikor épp szükség van rá.
Tehát és valóban indulás nagyon... előtt, tehát aki próbálta már megérkezés után bonyolítani a biztosítás kötést, én bevallom őszintén, egyszer kerültem ilyen helyzetbe, hogy eszembe jutott, hogy ó, a csodába, és akkor X helyről megigyekeztem, hát arra a napra nem lett biztosításom természetesen.
Vagy arra az utazása sem sokszor. Tehát sífevonón is ültem sokok mellett, aki te úgyis biztos testet, hogy kell kötni, mert sehogy és ilyen óvatosabban. Tehát ennek az a szabálya, hogy az elindulás előtt még Magyarországon az utazás megkezdése előtt kell, hogy megkötve legyen. A bérautó önrész biztosítás is ilyen. Meg tudjuk kötni nagyon-nagyon egyszerű, tehát még az utas biztosításon is rövidebb időpont, egyszerűen csak megadjuk azt, hogy mennyi időre megyünk, és hova is adatok, és kész. Tehát szerintem tényleg 2 perc alatt megvan ez a dolog. És pont arra való, hogy utána, amikor azt vesszük észre, hogy akár csalás miatt, akár jogosan, de a lefoglalt számlánkon lévő depozitból, keretből, vagy készpénzbe letett összegből nem kapjuk vissza akár az egészet, vagy a levont önrész összegét, akkor azt a biztosító megtéríti. És ez utána néztem direkt most, hogy jöttem, hogy a legmagasabb összeg Magyarországon az 4 millió forint fölött volt az ilyen, nyilván ez kiugró.
Amit egy utazás végén,
olyan autót térítettek, de a 2 milliós összegek is vannak, a felső limite is ilyen 7-8 millió forint körül van, ha jól emlékszem, tehát mondanám, hogy irányosan magas, de hát nem tudom mennyi időre, meg milyen autót bérelnek, vagy buszt bérelnek, tehát van benne fedezet bőven, ez a legfontosabb, és ahhoz képest Magyarországon is már több ezer darabot megkötnek szezonban, de ennek a fejlettebb, hát most mondjam fejlettebb, vagy a biztosítási szempontból kicsit fejlettebb országokban, de Angliában van ennek a topja, ahol naponta több ezer darab ilyen biztosítást kötnek az utazók, tehát azt kell gondoljam, hogy mondjuk azokból az országokból már nem is nagyon mennek úgy külföldre, aki autó bére, hogy ne kötne az önrészre biztosítást, és hát gondoljunk bele, hogy teljesen jogos, hiszen itt több ezer euró, sok százer forintról van szó, amit le fognak foglalni a kártyánkon, és kötünk biztosítást arra, hogyha megcsipa bedúzza, akkor a 60 ezer forintos ellátást ne kelljen kifizetni, ha eltörik a lábam, akkor a 150 ezer forintos gipszet külföldön ne kelljen kifizetni, és akkor a bérautó önrésze ennél mind sokkal magasabb, és egyébként világszinten elég, a biztosra szempontjából mondom, elég rossz a kárhányad, ami azt jelenti, hogy sok esemény történik, amikor a depozitból levonnak.
Ó, igen, hát ezt így el is tudom képzelni, hogy azért így aki bérelt már autót, szerintem az tudja, hogy ezek az autók azért eléggé meghajtottak, hogy ezt a sokszorosan értelmezhető jelzőt próbálja bevetni ebben a témában. Na most, ha valaki kiegészítő biztosítást köt, tehát nem csak azzal számol, ami az alapvető országban, az alapvető kölcsönző cégnél az autóhoz esetleg jár, hanem azzal is, amit itthon elérhet, mint biztosítási termék. Ott számítani fog-e az, hogy ő kicsoda. Értem ez alatt azokat a személyes adottságainkat, amelyeket egyébként egy autó, egy hazai autó, egy hazai utakon futó autó esetében is a biztosító meg fog kérdezni.
Nem, tehát ott...
Hány évesek vagyunk, mióta van jogosítványunk, milyen, azt mondjuk nem is szokták talán, hogy milyen rendszerességgel vezetünk, vagy mekkora a vezetési tapasztalatunk.
Magyarországon beírjuk, hogy évente 5-10 vagy 10-100, nem tudom. Hát ott inkább dobozos termékek a jellemzőek, így mondjuk ezt szakmában, tehát nem vizsgálják ezeket az egyedi képességeket. Azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy egy tinédzser is annyiért tud autót bérelni, mondjuk egy több millió kilométert levezet egy sofőr, akkor valószínűleg nem a több millió kilométert levezet egy sofőr képességét veszik alapul, hanem az, hogy itt aztán tényleg bárki. És egyébként azt is gondolom, hogy egy külföldön egy biztosító társaság, amilyen morált mondjuk lát a turistáktól, hogy vezetik az autókat, mennyire ismerik a helyi kör, akár egy kicsit változott kresszabályok, most ne is beszéljünk a jobb oldal, bal oldal közlekedésről, elég az csak a tengerparton, jaj, de szép bámészkodunk, és közben ugye az autó meggurulhattunk, tehát szerintem összességében, ha én külföldi biztosító lennék, kockázatosabbnak minősíteném magunkat, az utazókat, akik oda kimennek és autót vezetnek, hiszen amit felsoroltunk, nem ismert környezet, a kocsit se ismerjük a jól, a gyerekek hátul, a rengeteg strandcuc, a nem tudom én, a fáradtsága.
Kiszívott a nap a strandon, de még haza kellene jutni, néha ugye itthon
pihenjük ki magunkat a nyaralás után, és azért ebben az állapotban vezetünk, szerintem átlagosan több baleset történik azokon a környéken lakókhoz képest a turisták részéről, vagy turisták által okozva, tehát egyértelműen magasabb a biztosítási összeg.
Egy hallgatónk nem feltétlenül a kiegészítő biztosításhoz kapcsolódva, de az ön tapasztalatai után érdeklődve azt kérdezi, hogy ha a helyi vezetők és a turisták keveredését, tehát együttes jelenlétét vizsgáljuk az utakon, akkor vajon szintén a dél-európai országok vezetnek a kockázatosabbnak számító listán?
Hát ez ugye egy érdekes kérdés, a morálban mindenképpen azért szerintem a magyarországosok...
Mondjuk Dél-Olaszország,
igen, mondjuk egy Dél-Olaszország, igen. Tehát az is teljesen más, hogy mi a vezetési kultúra. Tehát ugye amikor Indiában vezet az ember, és hirtelen a piros lámpán egyszer mindenki elindul, és még a zöldet várja valaki, és azért dudálnak, hogy te miért nem mész, hát nem látod, hogy lehet menni, de hát még piros. Tehát ez is egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy mi számít a helyi szokásokhoz képest rizikós vezetésnek, és sokszor szerintem van sok ország, ahol a magyar vezetés stílus, ami ott is van azért habitus benne bőven, de hát ugye nem tudunk káromkodni rengeteg nyelven, ezért sokszor a magyar csöndben van odakint, pedig ugye mondana bármit, de nem hiszem, ez mindenkire az jellemző, de összességében azért igen, tehát a más esetben sokszor a helyi vezetési morálban elfogadott dolgoktól való pozitív irányba való eltérés néha az okoz balesetet. Itthon is szoktuk mondani, hogy nem megsértve senkit, hogy a mazsolák miatt van az utakon a sok baleset, mert lassan mennek, és akkor lehetne gyorsabban, hogy egy olyan butaság, de ott kint külföldön még inkább úgy állnak hozzá, magyar autós is ki tud indulni magában, látok egy külföldi rendszámot, amelyik a szegényként kavarog a városban, akkor azért sokszor más gondolatok is bejutnak az ember fejébe. Azt gondolom, hogy a külföldön is így gondolkodnak a turistákról, nem is mindig hozzák őket könnyű helyzetbe, inkább megpróbálják innen-onnan megelőzni, kicsit túl dominálni őket, és szerintem akkor azért visszafogottabbak vagyunk külföldön, tehát igen, ott nem mindig a magyar lesz a rossz vezetési morál.
Milyen helyzetekből alakul ki vajon, vagy milyen sérüléseket tudna sorolni, amikből valóban mondjuk a depozit egy részének elvesztéséhez juthatunk el, ha esetleg nincs kiegészítő biztosításunk?
Hát nyilván, hogy egy adott esetben egy karambol esetén, ahol még kijön a helyi rendőrségeket érdemes kihívni, ott akkor az egyértelmű dolog. Én azt javaslom, hogy... Ez ugye Magyarországon is ezt szoktam javasolni, hogy ha egy picit is kérdéses a helyzet, egy karambolás, de hívjuk ki a rendőrt. Tudom, hogy nyaralás során, meg itthon hazafelé menet, ez mindig egy borzasztó rossz, de legalább van valami olyan hivatalos szerv, ami koordinálja ezt a dolgot, mert utána visszatoljuk az autót az autókölcsönzőbe, akkor az lesz, amit ők mondanak, és ott már nem is tudom, mi vitatkozni se tudunk velük mondjuk spanyolul. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor egy hivatalos szerv, ha már megtörtént a baj, a mi segítségünkre lesz, és később egyébként itthon a kárt is könnyebb lesz érvésteni. Egyébként, hogyha nem ilyen egyértelműkről beszélünk, akkor gyakorlatilag azt látom, az autókölcsönzők a nagyobb márkák esetében, az ismertebb, amiről beszéltünk, brendek esetében elnézőbbek, oké, egy karc, oké, és mert ők nem arra mennek rá, hogy azon keressenek, hogy még a depozitból levonjanak, hanem azon szeretnének keresni, hogy legközelebb megint tőlük bérünk autót. A kisebb autókölcsönzők esetében sokat lenni, hogy ott viszont aztán hát belekötnek mindenbe. Uh-huh. tehát a kicsi karc is ott volt, nem volt ott, a tanksapka hiányzik, nem, ablak nehezen ment fel, vagy könnyen, tehát gyakorlatilag mindenbe bele tudnak kötni, ezért én azt javaslom, hogy érdemes az autót lefotózni a saját telefonunkkal is, még az autó kölcsönző látható helyszínén, amiatt elvisszük. Fontos. Én megmondom őszintén, hogy egy hetes nyaralás során néha még ott a helyszínen szoktam egyszer-egyszer készíteni fotót, hogy azt mondják, hogy tegnap összetörtem, de hát nem, mert ma még itt áll. És amikor visszavisszük a kocsit, lehet, hogy néha kényelmetlen, meg nagyon szaladunk a repülőre már, de szálljunk rá időt, hogyha még utólag is kell megvárnunk, még mondjuk a kollégák jönnek, legyen fotónk az autóról, amikor leadtuk akkor is.
És nem csak fotónk, videónk is lehet, például videó, arról, hogy az ablak az szépen fölmegye, vagy akadozva halad. Nagyon szépen köszönjük a tanácsokat, az időkeret tehát fontos, ezt is megtanultuk a mai beszélgetésből. Németh Péter segítségével próbáltuk átgondolni, hogy hogyan lehet biztonságosabbá tenni az autóbérlést külföldön. Ő a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója. Még egyszer köszönjük, hogy szánt ránk időt.
Köszönöm szépen.
Egy perccel járunk 9:30 után, a délelőtt most hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. A miniszterelnök szerint Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnöldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán arra reagált, hogy a Telex cikke szerint március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellitei Barna Márton, a Tiszapárt frakcióvezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. A Fidesz közleményben tiltakozott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése ellen. Mint írták, a Tisza kormány lépésről lépésre felszámolja Magyarország szuverenitását. Egy ingatlan finanszírozással foglalkozó üzletembert nevezett ki a Nemzeti Hírszerzés megbízott igazgatójává az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be, hogy a hónap végétől Bill Palti irányítja a hírszerző szervezetek felügyeletéért felelős hivatalt. Itthon az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül a szél. Napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
4,5 perccel járunk 9:30 után. Évente több magyar családot, több ezer magyar családot érint az a dilemma, hogy a megbetegedett, az egyre idősebb hozzátartozójukat elkezdik-e otthon ápolni, vagy sem. Az otthonápolásnak nagyon sok pozitív hozadéka lehet, elősegítheti a gyógyulást, hiszen a beteg mégiscsak a saját életterében, környezetében fog megpróbálni fölépülni, a hozzátartozókra pedig ugyanakkor egy olyan feladat vár, amelyet sokszor igazán tapasztalatlanul és talán felkészületlenül is kezdenek meg. Ebben az élethelyzetben próbál segítséget nyújtani a Szent Ferenc Kórház, hamarosan egy olyan programról beszélgetünk, amely oktató program, és abban próbál segíteni, hogy például hogy fordítsunk meg egy beteget az ágyban, aki nem tud önmagán feltétlenül segíteni, de ennek a programnak igazán jó kiegészítése lehet a gondosóra program is. Ezekről a szerkesztő Messzesán György érdeklődött, beleértve magát az élethelyzetet is.
Ön inkább az otthoni gondozást, vagy az intézményi ellátást tartaná jobb megoldásnak egy idős hozzátartozó esetén?
Szerintem ez az adott helyzettől függ, hogy mennyire beteg valaki. Hogyha megoldható, akkor nem a kórházi ellátás lenne a legcélszerűbb a beteg számára, szerintem, hanem inkább a családi környezetben való lábadozás, gyógyulás. Ott azért mégis a saját környezetében tud gyógyulgatni.
Az ön ismeretség körében vagy családjában találkozott-e olyan helyzettel, amikor egy idős hozzátartozót kellett ápolni hosszan, tartósan?
Igen, sajnos a nagymamám 24 órás ellátásra szorult, úgyhogy ő az a kategória volt már, akit már szívesebben ápoltak otthon a családon belül, pedig ő azért kórházi ellátásra szorult volna.
Ez mennyire volt megterhelő az önök családjának, illetve jó lett volna, hogyha kaptak volna egy képzést vagy képesítést, hogy hogy is kell szakszerűen ellátni otthon egy beteget?
Szerencsére nem volt más ilyen jellegű beteg a családban. Jó lett volna, hogyha van valaki, aki tud nekünk segíteni ebben. Nem voltunk szakképzettek, magunktól kellett, hogy rájöjjünk dolgokra. Mindenféleképpen segített volna, hogyha picit tudtunk volna a mamának olyan ellátást nyújtani, amire valóban tényleg szüksége volt. Illetve ez a gondosóra program is egy nagyon jó kezdeményezés. Azt gondolom, hogy ez egy biztonságot tud adni a betegnek is, meg a családjának is, hogyha mégsem tudott lenni 0-24-ben az idős ember mellett, akkor ha bármi történik, akkor ő tud segítséget kérni, el tudja mondani, hogy mi a problémája, látják helyileg, hogy hol tartózkodik, és tudnak neki azonnali segítséget nyújtani.
A szerkesztő Messzesán György gyűjtött össze tapasztalatokat, és biztatom önöket is, kedves hallgatók, hogy SMS-ben vagy Viber üzenetben írják meg, hogy hogy oldották meg ezt az élethelyzetet, amennyiben volt már erre példa a családjukban. 0639 1666. Erre a telefonszámra érkezett egy üzenet, amelyben egy tapasztalt hallgatónk azt írja, hogy szerinte sajnos a betegápolás nincs tökéletesen megoldva Magyarországon. Egy 13 éves életszakaszt próbál leírni egy hosszabb üzenetben. Stroke után a jobb oldalára megbédult édesanyját próbált a hallgatónk ápolni. Az otthonában erdélyi asszonyok bevonásával, akik havonta ott lakva és havonta egymást váltva próbálták a gondozást megsegíteni, és az üzenet küldő hallgatónk azt írja, hogy hál' Istennek akkor ők még ezt anyagilag megengedhették maguknak a családban, ez ma már nem lenne így. Köszönjük az üzenetet, nem szó szerint idéztem az a lényeget próbáltam összefoglalni, remélem, hogy ez jól sikerült. A stúdióban dr. Juhász Rolandot köszöntöm, a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét. A gondosóra programról fogunk beszélgetni, és aztán hamarosan telefonon kapcsoljuk dr. Toldi Sédel Emilt, a Szent Ferenc Kórház főigazgatóját is. De most akkor hadd forduljak dr. Juhász Rolandhoz. Hogy látják, ez egy jócskán elindult program most már. Ismerik-e elegen, használják-e elegen, tudnak-e rá támaszkodni?
Üdvözlöm a rádió hallgatókat. Azt tudom mondani, hogy szerintem már lasszóval is nehéz lenne találni egy olyan embert Magyarországon, hogy ne hallott volna a gondosóra programról. A felhasználók számát tekintve pedig azt tudom mondani, hogy több mint 1 millió regisztrált felhasználónk van, de ami ettől is fontosabb, hogy több mint 650 000 aktív felhasználója van a programnak, tehát ők azok, akik folyamatosan napi szinten igénybe veszik a gondosórának a lehetőségeit és a nyújtott szolgáltatásokat. Egy másik megközelítés, ugye a háztartások számát nézzük, akkor ugye minden negyedik háztartásban már gondosórával beszélhetünk, és egy másik nagyon fontos szám, ugye a gondosóra egy egész programot ölel magába, és azok a kontaktszemélyek, akik segítik a felhasználókat, ha őket is hozzászámítjuk ehhez a számhoz, akkor közel 2 millió emberrel vagyunk napi kapcsolatban.
Érkeznek az üzenetek folyamatosan. Egyik hallgatónk azt írja, hogy a férje idős szülei, akik egyébként 86 és 79 évesek, betegek és nehezen mozognak, de sajnos nem hajlandók ápolói és gondozói segítséget elfogadni, sőt még a gondosórát is visszaküldték, és arról számol be ez a családtag, hogy tehetetlennek érzik magukat, mert az ő, tehát a saját és a férje egészségügyi állapota már nem engedi meg azt, hogy napi szinten az ápolást biztosítsák, az idős hozzátartozók pedig valahogy nem értik meg ennek a szükségességét, vagy a kockázatokat. Ugye mik a kockázatok? Mit kell mérlegelnie a hozzátartozóknak? Mit kell mérlegelnie magának az érintetnek, amikor akár azon gondolkodik, hogy a gondosóra miben vagy hogyan fog segíteni? Vagy akár mondjuk azon gondolkodnak, hogy otthon ápolásban segítséget kérjenek, vagy intézményi ellátáson gondolkozzanak. Ön hogy látja ezt, hogy ez a folyamat, ez milyen mérföldköveket tartalmaz?
Nagyon fontos leszögezni, hogy a gondosóra programnak az elsődleges célja az időseknek a saját otthonukban maradást biztosítani, minél tovább. Ugye tudjuk, hogy ez nagyon sok szempontból előnyös az idősek számára, és sokszor olyanok kényszerülnek idős otthoni ellátásra, akiknél egyébként a mindennapi biztonság, tehát az a biztonsági lehetőség, amit a gondosóra kínál, hiányzik, de egyébként képesek lennének az önálló életvitelre. Nagyon egyszerű a válaszom, hogy mit kell mérlegelni. Igazából én ellene nem tudok fölhozni semmit. Egy ingyenes szolgáltatáshoz van szó, amit regisztrációhoz kötött. Most már nagyon-nagyon sok ember használja. Én bízom benne, hogy sokan meg is osztják azokat a történeteket, amikor a gondosóra segítséget nyújtott. Egy oldalon látok hátrányt, és ehhez nagyon fontos a kommunikáció, és hogy minél többet beszéljünk a gondosóra működéséről. Ugye az idős emberek számára, főleg a 70 fölöttieknél, ez az okos eszköz azért egy nagyon nagy újdonság. Ha belegondolunk abba, hogy ez a pici készülék képes helymeghatározásra, képes beszélni élő szóval, kapcsolatot teremteni, képes konferencia beszélgetést létrehozni, elesésérzékelővel rendelkezik. Szerintem ez az a rész, amit ugye a hozzátartozóknak muszáj elmagyarázni és elfogadtatni, ezt mi is érezzük és mi is tapasztaljuk. Ugye ezért is van az, hogy igyekszünk minél több embert, minél több ismert embert is bevonni a program népszerűsítésébe, illetve azt gondolom, hogy azok a tapasztalatok, amik rendelkezésünkre állnak, és amiket folyamatosan osztunk is meg a közösségi média felületeken, fognak segíteni abban, hogy mindenki egyre jobban elfogadja ezt az eszközt.
Hát elsősorban ugye a közösségi média megosztásokban a tartalmak azok a fiatalabb hozzátartozókhoz fognak eljutni, oda kell ülni az idős hozzátartozónk szerettünk mellé, meg kell nézni közösen az órát, az eszközt is el kell kezdeni használni közösen. Azt hiszem, hogy ez a bevezetésnek a jó van, útja. Pontosan. Hamarosan folytatjuk itt a stúdióban a beszélgetést, de hallgat minket egy ideje már dr. Toldis Édel Emil is, ő a Szent Ferenc Kórház főigazgatója. Jó napot kívánok és köszönjük a türelmét.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
Önök indítottak egy olyan oktató programot, oktatási képzési programot, amelyben a hozzátartozóknak próbálnak segíteni akkor, amikor otthon próbálják ápolni az arra rászoruló családtagjukat, szerettüket. Itt a mérföldkövekről próbáltam az előbb kérdezni, és ezt a kérdést ezt még önnek is föltenném, hogy látja, hogy egy folyamatban egy család milyen mérföldköveken kell, hogy gondolkozzon azon, hogy képes-e egyáltalán otthon ápolni a beteg hozzátartozóját, szükség van-e külső segítség bevonására, és itt most nem csak az eszközre, mint a gondosórára gondolunk, hanem mondjuk arra, hogy akár ápoló oda járjon, vagy valaki, aki egyébként idegennek számít a családban, de mégiscsak segítsen, és mikor jön el az a pillanat, hogy intézményi segítségre van szükség, ezt föl tudják jól mérni a családok?
Azt gondolom, hogy a gyors válasz, hogy nem tudják fölmérni a családok, hiszen ők a családi életükbe általában egyszer-kétszer kerülnek egy élethossz során ilyen helyzetbe, és nyilvánvalóan ebbe segítség kell, külső segítség kell. Mi ezt próbáltuk lemodelezni a Szent Ferenc Kórházba, a budapesti Szent Ferenc Kórházba. Évekkel ezelőtt megkutattuk ezt a témát, és erre dolgoztunk ki egy komplex ellátórendszert, vagy egy segítőrendszert. Ha lehetséges, akkor ezt egy picit elmondanám, hogy hogyan van egy idősödő ember sorsa sok szempontból. Az egyik az, hogy az idősödő emberek és a családok sokkal jobban szeretnének otthon létezni és gyógyulni, mint a legkényelmesebb és a legkomfortosabb hely, és nekünk elsődlegesen ebbe kell segítenünk. Egy egészségügyi ellátóhely soha nem lesz olyan komfortos, soha nem lesz olyan megszokott, és sokkal több zavaró körülményt biztosít, hogyha csak ápolásról van szó. Ugye a Szent Ferenc Kórházban gyógyászat és kardiológiai rehabilitációt végez, és itt találkoztunk azzal a tényel, hogy nagyon sok olyan beteg kerül be az egészségügyi emelt szintű ellátórendszerbe, tehát ami nagyon drága az országnak és mindenkinek, akinek otthon lehetne maradni. Tehát az első lépés az mindig az, amikor van egy akár fizikai, akár szellemi átalakulás az élet sorával, meg kell nézni, hogy hogyan lehet a lakást akadálymentesíteni. Mi ebben próbáltunk különböző igen, parancsolni.
Ez az a pillanat, amikor csavarjuk fel a szőnyeget, és itt most egy sláger első sorát idézem, amit fiatalon szokás énekelni, meg fiatalon szokás erre bulizni, aztán később jön egy második értelmezési réteg, és nem szeretném elviccelni ennek az emlegetésével az egész helyzetet, vagy komolytalanná tenni, de hogy valóban mondjuk az, hogy tekerjük fel a szőnyegeket, az ugye életbevágó.
Életbevágó a küszöböknek a megszüntetése, a fürdőszobának nagyon egyszerű átalakítása, tehát ez nem egy akadálymentes környezet kiépítése, hanem egy akadálycsökkentett környezet kiépítése. Ez az első dolog. Utána pedig a következő lépés az az, hogy akkor, amikor szükség van külső segítségre, akkor ezt a külső segítség szükségletet lehetőleg a beteg otthonába adjuk meg, és ha lehetséges, családtagot oktassunk. Ezért indítottuk el az otthonápolás képzést, amely otthonápolás képzés jelenleg minden hónapban egyszer folyik nálunk, de nyilván ez egy modell, amit szélesebbé kellene tenni, csak hát mi is erre kolduljuk a pénzt, mert ennek nincs finanszírozása. Ez arról szól, hogy azok a családtagok, akik látják, hogy az idősödő családtagjaikat, vagy akár feleségüket, férjüket otthon kellene ápolni, de nem ismerik ennek az ápolásnak a technikáját, azokat szakterületenként megtanítjuk betegemelés, betegmolygatás, katéter elakadásnak a megszüntetése, sebkezelés. Tehát ezek olyan egyszerű praktikák, amit nagyon sokszor házon belül is meg tudunk csinálni. Nyilvánvalóan, hogy ezek nem csak nővéri munkákat oktatunk, ez természetesen ingyenes, hanem ilyenkor a dietetikusaink, a pszichológusaink megpróbálják feltárni kis csoportokban ezeket a helyzeteket, hogy hogyan tudunk még ebbe segíteni, és nagyon sokszor ápolási eszközökre van szükség, amelyek drágák, akár bérletileg drágák, akár megvásárlásilag drágák, ezért ezeket mi megpróbáltuk Nyugat-Európába összekoldulni, és a területi önkormányzatok segítségével ezeket, akik végigcsinálták ezt az ápolást, és látjuk, hogy milyen eszköz kell, azoknak ingyenesen kihelyezni.
Hát ezek... egy konkrét családok életét fogják megismerni, ha valaki ezen a képzésen részt vesz, most már azt így a szavaiból érzem. Elsősorban ugye a Budapesten az első, a második és a 12. kerület lakosai jöhetnek, hát érkezhetnek, mert ehhez vannak közel. Tehát, hogy van egy ilyen földrajzi adottság. Tehát nyilván ez egy olyan modellértékű kezdemény, amely az országban máshol is szükséges lenne, és talán az online változat is szükséges lenne.
Igen, de tulajdonképpen a következő lépés, ahogy el is kezdtem mondani, hogy milyen lépések vannak, az az online változat, amikor ugyanezt most fogjuk elkezdeni közvetíteni az oktatást különböző területekre, tehát bárhol, ahol nem beérkező emberek tudnak lakni. És akkor a következő lépés az az, hogy van egy olyan helyzet, amikor tehermentesíteni kell az otthonápoló családot. Erre is vannak modellek, ez a Hazamegyek program, amikor arra az egy-egy hétre vagy két hétre ezeket a betegeket, akiknek valóban szüksége van orvosi és egészségügyi ellátásra, ezeket kórházi környezetbe fölvesszük, azért vesszük föl, hogy ne égjen ki az otthonápoló. Mert nagyon sokszor karácsony előtt, sátoros ünnepek előtt, vagy egyáltalán nyáron azért kerülnek be ezek a betegek, mert a családi ápolók elmennek, kiszáradnak ezek a betegek, tehát azt gondolom, ezt meg lehet előzni, és akkor nem lesz egy gyors leépülés, mert egész más, amikor a beteg bejön az intézménybe egy mentővel, mint amikor tervezetten tudunk rajta valamit segíteni. És ami nagyon fontos, és itt talán egy kicsit elhívnám a figyelmet azért az okos órára, gondos órára, mert azért egyre több olyan beteget látunk, akik emiatt élnek. Tehát az elesés érzékelő, a segítségkérő, ez azt jelenti, hogy nagyon sok betegnél újraélesztés rátörés, tehát magyarul a ajtó föltörése, megtalálás történik, ez az elmúlt egy évben sokszorosára nőtt ez a szám. És azt gondoljuk, hogy mi nekünk ez egy meglepetés volt, hogy ilyen nagy számban tudják ezt jól használni, ezt az eszközt, és ha valóban szükséges ez, nekünk az volt a meglepetés, hogy ez Nyugat-Európában a legtöbb országban iszonyatos pénzekbe kerül. Ezt a családtagok fizetik, hogy legyen egy láthatatlan biztonság. Itt most megkapják az emberek, és valóban meg kell tanítani őket az eszköz használatára, főleg a föltöltésre, a leberülésre, meg néha ilyenkor a leberül, akkor beszél, ugye felhívják a diszpécserek, de akik mi lesz, meg tudtuk tanítani, és ez benne a kórházba a családtagoknak is, és a betegeknek is megtanítjuk.
Na, tehát, hogy önök is nyújtanak ebben segítséget akkor, világos.
Abszolút. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan komplex rendszer, ami arról szól, hogy minél tovább lehessen a beteg otthon, minél inkább akadálymentesített környezetben. A segítőknek bevonjuk a családtagokat, de ne égjenek ki a családtagok, és akkor, amikor kell, akár tervezetten az egészségügyi ellátás megtörténhessen, hogy utána visszakerülhessenek az otthoni körülmények közé, ahol mindenki szeretne lenni. Tehát azt a traumát is szeretnénk csökkenteni, hogy a fiatalok, meg a középső generáció, akik tulajdonképpen szendvics generáció, ellátják a gyerekeket és ellátják az időseket, azok ne érezzenek lelkiismeret kurdalást, hogy valamit szeretnének megtenni.
Amiben mégsem tudnak.
Ehhez akarunk egy segítséget adni.
Nagyon szépen köszönjük főigazgató úrnak a beszámolót, azt hiszem, hogy érezzük a helyzetnek a súlyát. Dr. Toldi Sédelemért hallották, a Szent Ferenc Kórház főigazgatóját, ahol tehát működik egy otthonellátást segítő oktató program. A stúdióban pedig továbbra is itt van velünk Dr. Juhász Roland, a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője, akivel a gondosóráról kezdtünk el a műsor előző szakaszában beszélgetni, és most ide fogunk még visszatérni. Hallgatóink is megerősítik a főigazgató úr elmondását, több olyan üzenet érkezett, hogy ez egyedül élő személyként voltam bajban, és a vészfunkciós zárbetét életmentőnek bizonyult. Tehát, hogy van visszacsatolás nem csak az orvos igazgatótól, hanem akkor a hallgatóktól is. Ugyanakkor azt is felveti valaki, hogy érdekes, hogy gondosórának hívják, mikor pont óra nincsen benne. No, de ne az elnevezésnél ragadjunk le, hanem ennél az életmentő funkciónak.
Én azt gondolom, hogy a főigazgató kiválóan összefoglalta, és szakmailag is pótolhatatlanul azt, hogy mit jelent az otthonápolás. Nem véletlen, hogy mi nagyon korán együttműködésre is léptünk, és ugye ebben az otthonápolási képzésben a gondosóráról is adnak tájékoztatást. Nagyon röviden összefoglalva, én azt tudom mondani, hogy az otthonápolásban a gondosóra egy keretet ad, egy keretet biztosít, és azt gondolom azt, hogy ingyenesen teszi azt, hogy a nap 24 órájában egy biztonsági hálót fűz a gondozott irányába, az hatalmas segítség a felhasználónak, de ugyanígy azoknak is, akik ugye az ápolást végzik. Egy hidat képez igazából az ellátott otthona és az egészségügyi szakellátás között, úgy, hogy egyébként egy diszpécser, egy szakképzett egészségügyi végzettséggel is rendelkező személyek ülnek a diszpécser központban, tehát amikor a felhasználó lead egy jelzést, akkor ugye, hogy kicsit konkrétan rá is térjünk erre a számokra, hogy miben segít a gondosóra, hogy a havi szinten átlagban 30 olyan esetet detektálunk, amikor az elesés érzékelő valóban olyan élethelyzet miatt riaszt, ugye vannak ebből téves riasztások is, amikor ugye mentőszolgálat igénybevétel van szükség. Havi 30 darab ilyen. Havonta közel 5000 olyan jelzés érkezik be a diszpécser központba, ahol valamilyen egészségügyi probléma, kisebb baleset, vagy éppen súlyosabb problémának a megoldására van szükség, de ehhez képest közel 20000 olyan eset van havonta, ahol a mindennapi élethelyzeteknek a megoldásában nyújt segítséget a diszpécser, illetve koordinálja azokat a kontakt személyeket, azokat az embereket, akik részt vesznek az ellátásban, és még egy nagyon fontos gondolat, hogy Magyarország teljes területén működik a gondosóra, ugye szemben a jelző rendszeres házi segítségnyújtással, tehát itt most nem csak arra kell gondolni, hogyha valaki ugye tényleg otthoni ellátásra szorul, hanem bármilyen élethelyzetben ezt igényben tudja venni, igenis az aktív idős korban is hatalmas segítség a gondosóra.
Két nagyon
Egyenesen teszi.
Két nagyon rövid kérdésem lenne, összesen fél percünk maradt ennek a megválaszolására, tehát kérem, hogy a rövid kérdés, rövid választ nyissuk most meg a műsor végén. Ha valaki most dönt úgy, hogy igényli, mikorra kaphatja meg, mennyi az átfutási idő?
Én azt gondolom, hogy a regisztrációt, sikeres regisztrációt követő 10 napon belül, ugye minden esetben a Magyar Posta az, aki kiszállítja ezt a készüléket. Egyébként még mindig naponta 80-100 ember regisztrál a programra, tehát a népszerűsége töretlen. Minden fórumon igényelhető.
És tud-e még bővülni, ingyenes. De akkor ezt szerint tud, tehát, hogy elbírja a rendszer, a diszpécserek száma,
elbírja
a szolgáltatás.
Elbírja a rendszer, így van, azt tudom mondani, hogy az egész rendszer 1,5 millió felhasználóra lett paraméterezve annak idején, úgyhogy emiatt ne aggódjon senki, nem volt még semmilyen rendszerleállásunk.
Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy ezt a számot, a 80-100-at ez a műsor, ennek a beszélgetésnek az ereje is fogja tartani, vagy esetleg növelni is. Dr. Juhász Rolandot hallották, a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, a gondosóráról beszélgettünk vele. 5 perc múlva lesz 10 óra, a hangtár rovatunk következik ma, Mátyásföldről szól.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
A mátyásföldi Szent József plébánia templom története rendhagyó módon indult, ugyanis nem az egyház, hanem egy civil szervezet álmodta meg. Gödölle Márton plébánost hallják.
Ez a terület a Mátyásföldi Nyaraló Tulajdonosok Egyesületének a tulajdonában volt, tehát nem egyházi terület, és az a különös eredete akár ennek a templom történetnek is, hogy nem az egyház alapította meg, nem az egyház hozta létre, hanem egy civil egyesület.
Valóban ritka és példaértékű eredet. Miután 1887-ben létrejött a Mátyásföldi Nyaraló Tulajdonosok Egyesülete, az összefogás nem lankadt. 1903-ban Palheim József elnökletével megalakult a Templomépítő Bizottság. Az ő neve és munkássága kitörölhetetlen a neogótikus templom történetéből.
1899 és 1901 között elsőszülött, másodszülött fiúgyermekük 19 évesen és 25 évesen elhunyt. 2 évvel később a harmadik leánygyermekük 25 évesen elhunyt. Aztán még 3 leánygyermekük, ugye fölnőtt és ugye unokákat is hagyott rájuk. De hogy azért talán ebben a nagy áldozatkészségben, ami az ő életében kétségkívül megvolt, ebben a mély hite, elkötelezett vallásos élete mellett talán ezek a tragédiák is ott lehettek.
De hogyan is indult meg a konkrét tervezés, és milyen személyi szálak kötődnek az építészhez?
25 pályatervből választotta ki végül egy bizottság Weininger Ferenc műépítésznek a tervét. Weininger Ferencnek a felesége Palmem Józsefnek egyik leánya volt. És a terv az kitűnő volt, az akkori építész szaklapok is a legelismerőbb hangon írtak róla. Abban az időben a 10-20-as években gomba mód épültek ezek a külvárosi templomok. De azok között ez az akkor épült mátyásföldi templom egy kivételes gyöngyszemnek számított.
Benicki Gáborné született Batthyány Ilona grófnő telket ajándékozott a nemes célra, így 1904-ben megkezdődhetett az építkezés. 1905. augusztus 27-én már meg is áldották az Úr új hajlékát Szent József tiszteletére.
Az akkor elkészült 17 üvegablakból 9-et a Palmham család különféle ága finanszírozott.
A Walther Gida által készített eredeti festett üvegablakok a háborúban megsemmisültek, de a helyüket olyan neves művészek alkotásai vették át, mint Nagy Sándor, Gál Imre vagy Bay Ildikó.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 1,5 literes Freeway jeges tea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia fagott, Varga Laura fuvola, Tóth Györgyi oboa, Greg Samárta hegedű, Rácz Gábor brácsa és Tóth Németh Henrietta gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Miskolcon, FM 97,1.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, én Bak Anita vagyok. Hamarosan egy 15 perc múlva jogi rovatunkkal folytatjuk majd a délelőtt műsorát. Az eltartási szerződésről beszélgetünk, hogy mi a kötésének a menete, ki köthetnek ilyet, és ki segít azoknak az időseknek, akik úgy érzik, hogy bár kötöttek szerződést, mégsem kapják meg a megfelelő segítséget. Állandó jogi szakértőnk dr. Kator Zoltán ügyvéd itt is marad velünk, úgyhogy tudják nem csak leírt üzenetben, hanem telefonon is keresni és kérdezni őt az eltartási szerződéssel kapcsolatban tehát. 10:30 után pedig az inzulin rezisztenciáról beszélgetünk, amely egy a cukorbetegséget megelőző állapot. Jó, ha tudunk róla, fegyelmezetten kell kezelni, és akkor talán egyre később, vagy várhatóan később lesz a cukorbetegségről szó az esetünkben. Ezek tehát témáink, mindezek előtt a krónika következik a stúdióban Bordi András és Bőti Attila.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
A német kancellár után ma a francia elnökkel tárgyal Magyar Péter miniszterelnök.
7 ember meghalt a Donyecki régióban, amikor ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt.
Keleten még kisüthet a nap, másutt esős, hűvösebb idő várható.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Párizsban folytatódnak ma a Magyar Péter miniszterelnök tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban, az Élizé palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével.
A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére.
A Magyar-Német Intézet igazgatója szerint a magyar diplomácia sikere, hogy az Európai Unió egyik legnagyobb hatalmát képviselő német kancellár a hivatalában fogadta a magyar miniszterelnököt, akit mindössze 3 hete iktattak be.
Bauer Bence a Kossuth Rádióban emlékeztetett, Magyar Péter több gesztust is tett. A kormányfő meghívta Friedrich Merzet az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tervezett budapesti megemlékezésre, valamint azt is jelezte, hogy Magyarország támogatja Németország ideiglenes tagságát az ENSZ biztonsági tanácsában. Hozzátette, a két ország között egyetértési pont lehet a jövőben Ukrajna uniós tagságának ügye.
Meglátásom szerint nem csak, hogy a magyar érdekek térnek el az Európai Unió politikájától sok tekintetben, hanem a német érdek is eltérhet időnként. És például Brüsszelben ugye nagyon azt mondják, hogy Ukrajnát mi hamarabb be kell venni az Európai Unióban, Berlinben már másképp gondolkodnak erről. És ugye Friedrich Merz ezt már korábban is kijelentette, nem csak, hogy 2027, de még 2028 se reális céldátum ukrajnai tagságot illetően. És egyébként hasonlókat mondott Magyar Péter miniszterelnök, aki egyébként kiemelte, hogy se katonákat, se fegyvereket nem küld Magyar. Azaz e tekintetben nincs itt változás. Lehet, hogy most máshol, talán Brüsszelben mást vártak volna, de a magyar álláspont szerintem itt szilárd, és ugyanúgy elmondta a magyar miniszterelnök, hogy a kárpátaljai magyarok helyzetének kulturális, nyelvi, egyéb jogainak a fundamentális változása nélkül nincsen semmilyen előrelépés Ukrajnának az euróatlanti integrációt illetően.
Ukrán drón támadásért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Úgy tudni, 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte.
Tegnap hajnalban súlyos csapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakóövezetére. Dnyipróban és Kijevben legkevesebb 22 meghaltak és több mint 100 megsérültek.
Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, valamint a Hezbollah meg nem nevezett vezetőivel is. Értesülések szerint az amerikai elnök rávette beszélgető partnereit arra, hogy szüntessék be a térségben a nagyobb harcokat. Szakértők szerint Donald Trump a közel-keleti kérdés diplomáciai rendezésére törekszik, erről maga az elnök is beszélt hétfőn. Úgy fogalmazott, egy megállapodás még a katonai győzelemnél is jobb. Washingtonból Nárai Balázs tudósított.
Az Axios fehérházi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump meglehetősen ingerülten beszélt az izraeli kormányfővel a Beirut ellen tervezett offenzíva miatt. A szavakat, nyomdafestéket tűrőre alakítva valami olyasmit mondott neki, hogy mi az ördögöt csináltok, megőrültetek? A nyilvánosság előtt ugyanakkor köszönetet mondott Benjamin Netanyahu-nak, hogy eleget tett a kérésnek. Ezt követően Donald Trump azt közölte, hogy a kisebb fennakadást megoldotta, és Iránnal folytatódhatnak a tárgyalások, mégpedig nagy ütemben. Hétfő délután már egyenesen úgy fogalmazott, hogy egy héten belül valószínűsít megállapodást, amiről elismerte, hogy persze nem egyszerű. A másik oldal, azaz Irán ugyanakkor kiszámíthatatlan. Sok nyelven beszél. Valaki szerint furfangos. Miközben külügyminiszterük azt mondja, hogy tárgyalnak, és tárgyalni akarnak, és a pakisztáni kormány közvetítését kéri. A közben a kemény vonalas iszlám forradalmi gárda a cionisták és amerikaiak megbüntetéséről beszél, meg arról, hogy fogytán a türelem, és hogy elpusztítják az ellenséget. Amerikai katonai szakértők, politikai elemzők, korábbi tisztségviselők is azt mondják, hogy a végén nem lesz más választás, mint visszatérni a katonai csapások útjára, mert Iránnak nem lehet hinni, és másból nem ért. Ezt a véleményt képviseli Jack Keane, nyugalmazott tábornok, aki az amerikai médiában rendszeresen fejti ki véleményét szakértőként.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Magyarország eurózónába való belépéséhez elengedhetetlen az európai árfolyam mechanizmushoz való csatlakozás. Erről pedig a magyar kormánynak és a jegybanknak közösen kell döntenie. Hívta fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató ZRT szakmai igazgatója, miután a miniszterelnök hétfőn a Magyar Nemzeti Bank elnökével tárgyalt.
Balogh Csaba a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az általános gazdasági stabilitás miatt is fontos, hogy konstruktív együttműködés legyen a kormány és a jegybank között, amire mindkét vezető kifejezte szándékát. A vezető kutató arról is beszélt, hogy Varga Mihály hivatalban maradásával folyamatos átmenet van a gazdaságpolitikában, ami a forint árfolyam alakulásában is megmutatkozott.
Azt látjuk, hogy már a választások előtt, amikor a közvéleménykutatásokból látszott, hogy jó esélye van egy kormányváltásnak, már akkor is egy érezhető erősödés volt a forintban, és ez a kormány váltást követően, választásokat követően már még tovább tudott folytatódni, és az is nagyon fontos, és ez látszik is az adatokból, hogy ez a konstruktív kapcsolat, a konstruktív viszony a két fél között, ez az árfolyam stabilitását is támogatni tudja. Tehát mikor ebben egy erősödés volt az elmúlt hetekben, azért azt látjuk, hogy viszonylag stabilizálódni tudott, ezen a 355 környékén vagyunk most, de hogy körülbelül ezen az eurós árfolyam környékén.
Minden eddiginél több repülő érkezett Budapestre és indult innen a labdarúgó bajnokok ligája döntő mérkőzésének hétvégéjén. Vasárnap 759 gép használta fel- és leszállásra a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret. A Budapest Airport ZRT egy évig készült a forgalom zavartalan lebonyolítására, mondta a vállalat kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
Valentinyi Katalin közölte, 3 nap alatt több mint 2000 gépet kezeltek a reptéren, ahol 200 000-nél is több utas fordult meg. A megnövekedett forgalom miatt a kisebb repülőtereket és a szomszédos országok légi kikötőinek egy részét is igénybe vették.
A privát magángépek parkoltak vidéki repülőtereken, vagy közeli országok repülőterein. Ha jól emlékszem, akkor azon az éjszakán, amikor itt vége volt a mérkőzésnek, vasárnap reggelig több mint 150 magángép ment el, ez extrém forgalom. Ennek egy külön terminál van, egyébként is a GAT terminál kialakítva a repülőtéren. Az ott lévő kollégák, földi kiszolgálók is minden erejüket és erőforrásukat beletéve nagyon szuperül kezelték ezt a forgalmat. A repülőgépek úgy mozogtak, hogy sokan berepültek, kiszállt az utas vagy az utasok, elment a gép, majd amikor jött az utasért vissza, vagy az utasokért vissza, akkor repült be újra. Nem parkoltak nálunk ezek a gépek, hiszen nincs ennyi parkolóhely.
Hódmezővásárhely polgármestere szerint az elmúlt 16 évben szisztematikusan építette le az előző kormány az önkormányzatok önállóságát. Márkizay Péter azt mondta, kifosztották őket, mert a helyhatóságokra átruházott állami feladatoknak csak a 42%-át finanszírozták. Hangsúlyozta, hogy mindennek ellenére az önkormányzatok sokkal jobb szolgáltatásokat nyújtottak, mint az állam.
A polgármester azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy több városvezető és önkormányzati szövetség is megkereste az új kormányt az átalakításokkal és fizetéscsökkentésekkel kapcsolatban. A tárgyalások ma kezdődnek. Márkizay Péter arról is beszélt, hogy az új kormányhoz méltatlan lenne, ha a polgármesteri fizetéseket esetleges csökkentésének az volna a célja, hogy a városvezetők távozásával előrehozott önkormányzati választást írjanak ki.
Hogyha most egy előrehozott választást csinálnak, és utána megtiltják, hogy aki két cikluson keresztül volt polgármester, az elindulhasson, akkor gyakorlatilag az jelenlegi polgármesterek 95%-át egyszerűen eltiltják az indulástól adminisztratív törvényi úton, miközben már arra sincsen törvényes magyarázat, bár én magam is föl vagyok háborodva sok fideszes kollégának, akik például Vásárhelyet kirabolták a mi járásunkból. Tehát én nekem aztán szívem lelkem kívánja, hogy ezek az emberek bűnhődjenek. De a jogállam, amit most megválasztottunk április 12-én, egy szabad, demokratikus, erkölcsös, tisztesség. Európai jogállam, abban egyszerűen nem fér bele az, hogy ha valakinek 5 éves ciklusa van, akkor az 5 év ciklus előtt bármilyen indokkal előrehozott választással félbevágjuk ezt a mandátumot.
Minden a szabálytalanság gyanúját felvető ügyet feltár az Országgyűlés végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottsága, jelentette ki a Mi Hazánk mozgalom elnöke.
Torockai László a Kossuth Rádióban azt mondta, Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ugyan megnevezte őt, mint a bizottság leendő vezetőjét. A hivatalos kinevezése még nem történt meg, de bízik benne, hogy hamarosan megkapja a kinevezését. Hozzátette, a kormányfő döntése váratlanul érte, ugyanis a múlt héten elutasították a párt azon módosító indítványait, amelyeknek az volt a céljuk, hogy ne kizárólag a Tisza párt képviselői vezessék a létrejövő 5 parlamenti vizsgálóbizottságot.
Én azt tudom megígérni, hogy mindent ki fogunk vizsgálni részlehajlás nélkül, és annak is nagyon örülök, hogy azt a nagyon régi javaslatunkat, hogy non-profittal alakítanánk a végrehajtói rendszert, azt a kormány megígérte, támogatja, mert gondoljunk csak bele abba, hogy a bírósági végrehajtói rendszerben a végrehajtók ugye éves szinten 600 millió forint profitra törnek, pont az egyébként, hogy ki tudják fizetni ezeket a vesztegetési pénzeket, miközben a bírók azok az államtól kapják a fizetésüket nagyon helyesen, meg is kell őket fizetni, de ugyanezt várjuk el a végrehajtók esetében, és akkor nem lesz ennyi visszaélés.
A gyermekeket és családokat érintő problémák megoldása közös társadalmi felelősség, hangsúlyozta a Gyermekjogi Civil Koalíció elnöke a Kossuth Rádióban. Katonáné Per Erika elmondta, a szakmai hálózat kidolgozott egy több mint 100 oldalból álló gyermekjogi reformjavaslatcsomagot, amelyet átadtak Bódis Kriszt a társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak.
A javaslat hangsúlyozza, hogy a gyermekek védelme érdekében fontos az egészségügyi, az oktatási és a szociális ágazat, valamint a gyermekvédelmi rendszer együttműködése, emelte ki a szakmai hálózat vezetője. Hozzátette, a dokumentum javaslatot tesz a területek összehangolására, és feltárja a hiányosságokat.
A dokumentumban először egy úgynevezett átfogó, tehát valamennyi rendszert érintő javaslatokat fogalmazunk meg, például, hogy gyermekközpontú jogalkotás legyen, tehát mindig meg kell vizsgálni, hogy az adott döntés, törvényjavaslat mennyiben érinti a gyermekeket, és hogyha negatívan értékelik ezt a hatásvizsgálatot, akkor nyilván kell csökkentéseket tenni erre, de ennyire fontos a gyerekjogi edukáció, vagy az, hogy legyen egy átfogó gyerekjogi stratégia.
Javult annak a 4 embernek az állapota, akik a tiszaújvárosi robbanásban sérültek meg. A Debreceni Klinikai Központban kezelik őket, egyikük már elhagyhatta az intenzív osztályt.
A Miskolci kórházban ápoltak közül 2 sérült már hazatérhetett, így jelenleg már csak egyet ápolnak a borsodi intézményben. A MOL Petrokémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én történt a robbanás a reggeli órákban. Az üzemi balesetben egy fiatal férfi meghalt, többen megsérültek.
Autós percek.
A
Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen Budapest felé, a Tata és az M0-ás csomópont között kiépített terelésben. Főleg a külső sávban érdemes a belső sávot választani.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban napközben a Kerepesi úton, a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatornakarbantartás miatt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében vízvezeték javítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Kezdetben nyugaton, majd egyre több felé borult idő várható, keleten lehet még napsütés, sok felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén tartós eső is lehet. A szél északon, illetve zivatarok környezetében megerősödik. Délután a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már ismét sok napsütésre számíthatunk.
A Krónikát Király Erzsébet szerkesztette. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
Mit szól hozzá, hogy akár több száz magyarországi települést is érinthet az aszbeszt szennyezés? Tudja, mit tehet, ha az ön környezetében is felmerül a gyanú? Tárcaközi munkacsoport és osztrák-magyar bizottság is alakult a megoldás érdekében. És ön is egyre többször választja a kerékpárt az autó helyett, ha teheti. Június 3-a a kerékpározás világnapja.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Modernkori rabszolgaság.
Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
Ami visszaterel az életbe.
Csak kérni kell az úrtól, hogy szabadítson meg.
Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
Kik köthetnek és hogyan köthetnek eltartási szerződést, és ha már megköttetett, akkor ki felügyeli a garanciákat? Egyáltalán vannak-e garanciák, vagy védi-e valami azt az idős embert, aki ennek a szerződésnek az egyik fele, hogyha mondjuk úgy érzi, hogy ő mégsem erre szerződött, amit kap, akkor kihez fordulhat segítségért? Ezeket a kérdéseket igyekszünk a következő bő 10 percben körüljárni, és aztán állandó jogi szakértőnket, aki itt ül mellettem a stúdióban, dr. Kator Zoltán ügyvédet meg fogom kérni, hogy üljön át a telefonvonalakhoz, hogy önök ma ne csak SMS-ben vagy Viber üzenetben kereshessék őt, hanem föl is hívhassák tanácsért, természetesen ebben az adott témában, tehát az eltartási szerződés kapcsolatban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Nekem lehet, hogy téves emlékeim vannak, de ennek az egész szerződési formának, mintha lett volna korábban egy fölfutási időszaka, amikor én azt érzékeltem, hogy egyre többen fordulnak ehhez, vagy egyre gyakoribbá válik, hogy élethelyzeteket próbálnak akár ebben a szerződési formában rögzíteni, hogy ki mit ígér, ki mit ad cserébe, és lehet, hogy ez egy téves benyomás, ezek az én személyes emlékeim, szubjektív tapasztalatom. Hogy látja ezt? Mióta lehetőség ez Magyarországon, és mennyire gyakran használják az emberek?
Hogy mióta azzal még fogott, mert ezt nem tudom, hogy mikor vezették be. Szerintem az 59-es PTK biztos, hogy tartalmazta, de hogy előtte mi volt, azt tényleg nem tudom megmondani, de ez egy nagyon régi intézmény.
Hát ez egy jogtörténeti dolog is lenne, úgyhogy fordulhatunk a gyakorlat szerint.
Igen, tehát az állam nagyon erősen ellenőrizte ezt a szerződést régen engedélyeztetni, ezt a regisztrálni kellett, ma ilyesmi már nincsen, tehát ez egy polgárjogi szerződés, a polgári törvénykönyv szabályozza, és hát ugye csendes mosollyal hallgattam műsorvezető asszonynak is az eltartási szerződés kifejezését.
Ugyanis belefutunk ebbe a helyzetbe,
mindig belefutunk,
van a jogász és a szakmai nyelv, és van a köznyelv,
így
meg a
slendriánság. Így van, ugyanis ez ugyanolyan, mint az albérlet. Ugye az is bérleti szerződés jogilag, és nem albérlet, de olyat még soha senki, nagyon ritkán hallottam olyat, hogy bérlakásban lakom. Ez hol az albérletben? Tehát ez ugyanolyan, tehát a jogászok ezt tartási szerződésnek hívják. Erre csak azért hívom föl a figyelmet, és engem egyáltalán nem zavar a továbbiakban sem az eltartási szerződés, csak azért hívom figyelmet, hogy ez nem két külön dolog. Tehát a tartási szerződés, amiről beszélünk, ami gyakorlatilag én azt gondolom, hogy folyamatosan jelen van az életben, ahogy az idősek, idősödők egyedül maradnak, ugye erre adott esetben szükség lehet, hogyha a család nincs itthon, például külföldön él, lakik, vagy nem képes, vagy nem hajlandó az idős embert, vagy idősödő embert ellátni. Hát ugye egyedül maradni azért az egy óriási kockázat, minél idősebb valaki.
Vagy egyszerűen, ha nincsen család.
Vagy egyszerűen, ha nincsen
egyedül,
család.
Egyedül él valaki, tényleg nem született gyermeke, nincsen hozzátartozója, akivel olyan viszonyban lenne, hogy egyáltalán. A tartási szerződést ki kötheti? Bárki ugye, kötheti?
Bárki kötheti, az anyai ugye a tartásra jogosult és a tartásra kötelezett, tehát itt azért is volt még egy szó, ami megütötte a figyelmemet, az ígéret kifejezés, ki mit ígér, hát ez azért annál egy szerződéses kötelezettség, tehát sokkal több. Itt szerződést kötünk, amit be kell tartani.
Inkább csak arra, és elnézést, hogy félbeszakítom, arra gondoltam, amikor így fogalmaztam, hogy ki mit ígér, hogy vajon van-e fix szerződés, amit meg kell ebben az esetben kötni. Tehát, hogy maga az, hogy mit adunk egymásnak, azt a szerződés általában ugyanúgy magában foglalja-e, vagy az változhat, megbeszélés kérdését képezheti-e, hogy én azt ígérem neked, hogy, és te ezért cserébe, hogy.
Igen, tehát van ennek egy gyakorlata egyik oldalról, és ne felejtsük el, nagyon hálás vagyok ezért a kérdésért, hogy a szerződésekre vonatkozó szabályok is alapvetően diszpozitívak. Mit jelent ez a csúnya kifejezés? Ez azt jelenti, hogy a polgári törvénykönyv rendelkezéseitől a felek szabadon eltérhetnek, hogyha a PTK ezt kifejezetten nem tiltja. Tehát gyakorlatilag a tartási szerződés esetében is arról van szó, hogy többféle tartási szerződés is úgymond kering a piacon, vagy van gyakorlata, mert egész egyszerűen a feleknek mire van szükségük? Mit szeretne például egy idős ember? Szeretné, ha többet rányitnák az ajtót, vagy köszöni szépen, ő már begubózott, mufurc, hogy így fejezzem ki magam, és őt tartsák, de lehetőleg a legkisebb személyes kontaktusa. Különbözőek vagyunk, ezért aztán különbözőek az igények is. De mindenesetre a PTK azt mondja, hogy ugye a tartásra jogosult körülményeinek és a szükségleteinek a megfelelő ellátására vállal kötelezettséget az eltartásra kötelezett, gondozás, és természetesen a jogosult pedig ellenértéket fog teljesíteni, valamilyen vagyont juttat, vagy fizet rendszeresen, de inkább vagyont juttat, tehát gyakorlatilag, és ezt írásba kell foglalni, ami egy nagyon-nagyon jó rendelkezése a polgári törvénykönyvnek, tehát konkrétan milyen kötelezettségek lehetnek. Lakhatásbiztosítás, élelem, ruházat, gondozás, betegség esetén ápolás, gyógyítatás, és a halál esetén egy illő eltemettetés. Tehát gyakorlatilag valóban próbálja egyfajta közeli hozzátartozó pozícióba emelni a tartásra kötelezett tett a jog, és természetesen nem mindegyikre lesz adott esetben szüksége a tartásra jogosultnak, tehát ebben meg kell valóban állapodni konkrét.
Elég-e, ha a felek egymással állapodnak meg és leírják, mert mondjuk az internet a barátunk és sokféle szerződés minta meg is található ott, ahogy ön fogalmazott, sokféle van a piacon. Vagy szükséges bevonni egy harmadik felet, így mondjuk egy ügyvédet?
Az az igazság, hogy írásbeli kötelezettséget ír elő a polgári törvénykönyv, ha ingatlan tárgya ennek a tartásra kötelezett tartási szerződésnek, akkor kötelező, vagy az ügyvéd, vagy a közjegyző, vagy a bejegyzett kamarai jogtanácsos, tehát akinek az ellenjegyzése, vagy tevékenysége, közjegyzői iratba, vagy közakiratba foglalása szükséges ahhoz, hogy az ingatlan nyilvántartásba bejegyzés történjen. De egyébként elvileg nem szükséges ez, gyakorlatilag nagyon javaslom. Tehát ez nem az a szerződés, amit főleg egy idős ember a saját tartására önállóan összekovácsol, összehegeszt, pláne ha a tartásra kötelezett hegeszti. Tehát azt meg aztán végképp nem javaslom, hogy a szerkesztést a tartásra kötelezettre bízzuk. Tehát gondoljuk át, beszéljük át, és lehetőleg profival írassuk meg.
Ez tehát mindenkinek fontos lehet. És akkor ott gondolom, hogy a tartalmat azt sikerül átgondolni, tehát hogy az ügyvéd, vagy aki ebben a helyzetben segítőként jelen van, ő meg fogja vizsgálni az eltartottnak az életkörülményeit, és fog egy olyan szerződést fogalmazni, hogy azok ne legyenek rosszabbak, ne lehessenek rosszabbak, ha bár a folyamat az nyilvánvalóan egy változó folyamat lesz, amiben sok alkalmazkodás szükséges.
A választ is meghallottuk a kérdésben gyakorlatilag, ugyanis pontosan ez a kulcsa. Ezeket a szerződéseket gyakorlatilag befejezni nem lehet, csak abba hagyni. Tehát ha valaki, már pedig az ügyvéd kollégák jelentős része azért gondosan jár el ezekben az ügyekben, és jó szerződéseket ír, megkérdezi az ügyfelét arról, hogy mit szeretne, milyen gondjai vannak, milyen élethelyzetben van, gyakorlatilag ezt fel kell mérni, és gondolni kell arra, hogy az idő múlik, a helyzet változik. Tehát ha nagyon-nagyon, és most ezek spontán javaslatok egy-kettő, de ha végig gondoljuk, hogy például mit várok el, hányszori hideg-meleg étkezést, hetente hány bevásárlást, hányszor idézőjelben kell, hogy beszélgessen velem valaki. Ezek olyan durván hangzanak, de ha kutyám van akkor, és hogyha megbetegszem, vigye le a kutyámat, sétálni, vagy gondoskodjon róla, és így tovább. Ezek olyan élethelyzetek, amiket nagyon-nagyon keményen javaslok szabályozni, sőt, adott esetben, ha ez nem a valóságtól elrugaszkodott, akkor akár ennek az értékét is meghatározni, akár napi, akár heti, akár havi szinten. Miért mondom ezt? Azért, mert hogyha bármi probléma van, ahogy ez a kérdésnél is felvetődött, akkor utána a feleknek el kell számolniuk egymással. És sokkal-sokkal könnyebb, ha a felek, amikor még a barátság dúlt, akkor állapodtak meg az összegszerűségben és az elszámolás elveiben is akár, mint hogyha utólag, amikor már kitört a feszültség, és a bíróságot nem tudom elkerülni. Tehát itt azért az előrelátás, az előre gondolkodás, amit még egyszer mondok, csak abba hagyni lehet. Tehát olyan életszituációk következhetnek be, amire nem gondolunk, se az okiratot szerkesztő ügyvéd, se a felek adott esetben, de mégis érdemes ezt végig gondolni, és szépen és korrekten pontosan megfogalmazni.
Szóval, ha egyik vagy másik fél úgy érzi, hogy nem azt kapja, amit megfogalmaztak a szerződésben, akkor ez szerint a bírósághoz lehet fordulni?
Hát azért rögtön nem szaladnék a bírósághoz, de persze a vége ez, mint minden polgárjogi jogvitában. De az az igazság, hogy először írásban kell a tartásra kötelezettnek felszólítani a bizonyíthatóság érdekében, hogy mi a problémája. Lehet, hogy a tartásra kötelezett ezt nem is tudja, vagy nem is érzékelte. És akkor onnantól kezdve ezen változtat. Hogyha ez nem sikerült, akkor végső soron a bírósághoz kell fordulni. Ezt már abszolút nem javaslom, hogy önállóan csinálja az idős tartásra jogosult, hanem ebben az esetben ugye több megoldás lehetséges. Az egyik az az, hogy módosítjuk a szerződést, a másik pedig az, hogy elszámolás keretében megszüntetjük ezt a szerződést, és valóban elszámolunk azzal, amit ugye tartott. Na most egy nagyon csúnya kifejezés következik, ugye ezt úgy hívják, hogy szerencsekötelem. Tehát valóban csúnya, hiszen ez azt jelzi, hogy nem lehet tudni, hogy meddig kell ezt a tartási kötelezettséget teljesíteni, annak a várt vagyonnak a megszerzése ellenértékeként. Felhívom a figyelmet, hogy a tartási szerződés esetében a vagyon tulajdonjoga átmegy a tartásra kötelezetthez, tehát gyakorlatilag itt fenntarthat valaki egy haszonélvezeti jogot, akár, illetve azt is nagyon javaslom, hogyha ingatlanról van szó, akkor a tartási szerződés tényét, a kötelezettséget az ingatlan nyilvántartás tartalmazza. Ez nagyon-nagyon sokat segíthet. Tehát pontosan azért, hogy például a tulajdonjogot ne ruházza át egyébként a tartásra kötelezett, aki tulajdonos lesz, és amihez joga van.
Nagyon sok ingatlannal kapcsolatos kérdés érkezett, amióta a beszélgetést hallgatóink hallják, és egyikük azt veti föl, hogy a tartási szerződésben az a baj, ha ingatlannal kapcsolatos kérdést is tartalmaz, hogy ez nem biztos, hogy az ingatlan sorsa az lesz, ami, mert azt a rokonok elvehetik. Hadd előzzem meg ennek a kérdésnek a tisztázását egy másik kérdéssel. Köthet-e egy idős ember eltartási, pontosabban megtanultam öntől ma, tartási szerződést valakivel úgy, hogy vannak élő gyermekei, potenciálisan örökösei, és ők erről nem tudnak. Tehát köthet-e egy szülő a gyermek tudtán kívül tartási szerződést valaki mással?
Köthet. Nincs bejelentési kötelezettség, ez élők közötti jogügylet, és itt van egy bűvös szám, ez a 2 év. Ha és amennyiben 2 éven belül elhalálozik a tartásra jogosult, ebben az esetben el kell számolni vele, de alapesetben, ha ez 2 éven túli, abban az esetben viszont ez a vagyon tömeg, ami lehet egy ingatlan, bármi más, kikerül a hagyatékból eleve, tehát innentől kezdve ez nem része a hagyatéknak. Köteles rész se jár utána, míg ugye adott másik esetben, akár egy végrendelet esetében is, ugye, aki törvényes örökös lenne, ő köteles része jogosult, ami a törvényes örökrész 1/3. Tehát gyakorlatilag ebben az esetben úgy kell tekinteni, ha a 2 év eltelt, és a tartás működik, minthogyha az a vagyon nem is lenne. Tehát ilyen szempontból. Nyilván itt utána ilyenkor meg szokták vizsgálni a körülményeket, milyen állapotban volt az, aki tartotta-e valójában, működött-e ez a történet. Mondjuk egy életjáradéki szerződés, mert ez a párja, az gyakorlatilag ilyen szempontból egyértelmű, mert itt egy rendszeres fizetésről van szó, és ebben a pillanatban az világos, hogy érkezett vagy nem érkezett a pénzösszeg, tehát ezt nagyon könnyű bizonyítani.
Ezt a beszélgetést itt befejezni nem tudjuk, felfüggeszteni viszont muszáj, úgyhogy most megkérem Önt, hogy foglalja el azt a bizonyos jól megszokott széket a telefonvonalaknál, mondom a telefonszámunkat 061-es előhívóval, vagy 0630-as előhívóval 759-52-00, és akkor a következő 20 percben hallgatóink reményeink szerint elérik Önt, és kérdezhetnek a tartási szerződéssel kapcsolatban. Addig mi beszélgetünk majd az inzulin rezisztenciáról, előtte pedig meghallgatjuk a legfrissebb híreket a Krónika mikrofonjánál, Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pusfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőr nagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter, a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül középpontba. Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület. A súlyos sérültet a tűzoltók és a hunormentő szervezet tagjai több órás megfeszített munkával a romok közé kúszva hozták felszínre. A tragikus baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső várható, többfelé megélénkül a szél. Napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Késvestére 12-19 fok közé hűl a levegő.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrml.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
4 perccel járunk 10:30 után, a következő 20 percben az inzulin rezisztenciáról fogunk beszélgetni, amelyet szokás a cukorbetegség előszobájaként emlegetni. Vajon genetikailag kódolt-e, hogy kinél alakul ez ki, tehát aki később cukorbeteg lesz, az korábban inzulin rezisztense, függetlenül attól, hogy tud-e róla vagy sem, ez is ki fog derülni, meg hát beszélgetünk arról is, hogy milyen tünetekre érdemes figyelnünk a mindennapok során, hogy rájöhessünk arra, hogy inzulinrezisztensek vagyunk. A szerkesztő Cseszregi Balázs egy érintettel találkozott, aki igen fiatal, mert hogy egyre több a fiatal érintett. Ő például a 20-as évei elején jár.
Ilyen fiatalként mikor szembesült az inzulin rezisztenciával? Egyáltalán magát a fogalmat ismerte?
A fogalom ismert volt számomra. Ez az egész egy nagy gyógyászati vizsgálat során derült ki. Ugyanis ott kiderült, hogy PCOS nevű betegségem van, amihez gyakran kapcsolódik inzulin rezisztencia.
Tehát akkor magyarul nem is azért ment el, mert mondjuk a cukorra gyanakodott, más dolog miatt kellett lenni.
Igen, egy általános vizsgálat miatt mentem, és akkor derült fény erre is.
És miért kellett elmenni? Milyen tünetek voltak?
Rendszertelen menstruációm volt, emiatt mentem el kivizsgálásra, és ott a petefészkemben cisztákat találtak, ami miatt elküldtek vérvételre, és az IR miatt egy terheléses cukorvizsgálaton is átestem. És
bocsánat, az a vérvételből derült ki az IR?
Igen, tehát akkor volt egy terheléses vércukorvizsgálatom, és annak az eredménye mutatta ki.
Mi jutott eszébe? Mert hogy nekem azt mondják, hogy inzulin rezisztencia, megrántom a vállamat, oké, de mi az?
Hát először is elkeseredtem és megijedtem, hogy milyen problémám van, de utána az orvosok megnyugtattak, hogy ez életmódváltással karbantartható, javítható. Ebben ez alatt értem a táplálkozást és a mozgást, tehát azóta én erre figyelek, rendszeresen járok edzőterembe és figyelek a táplálkozásra. Ennek köszönhetően szerencsére javultak az eredményeim is, évente járok vérvételre és terheléses vizsgálatra, úgyhogy így azért nyomon tudom követni a javulást.
Akkor ez azt jelenti, hogy gyógyszert nem is kellett szedni?
Nem, szerencsére nekem nem olyan durva az IR-em, emiatt nem szorulok gyógyszeres kezelésre.
Az inzulin rezisztencia az tulajdonképpen a cukorbetegségnek az előszobája is lehet. Van esetleg a családban, aki ilyennel küszködik?
Igen, van a családban, például a nagymamám is cukorbeteg, emiatt különösen kell figyelnünk így a családban erre.
Tehát ez akár genetikai probléma is lehet, vagy genetikából adódhat?
Úgy gondolom, hogy igen.
Mozgáson kívül milyen életmódváltást hajtott végre? Tehát itt gondolok elsősorban nyilván a táplálkozásra.
Tehát elsősorban kerülöm a cukrot és a fehérlisztet, igyekszem ezek nélkül táplálkozni, alternatívákat találni.
Gondolunk itt arra, hogy nagyjából úgy kell étkezni, mint egy cukorbetegnek?
Hát igyekszem, igen, teljes mértékben.
És a mozgás az mennyire lett része az életének, vagy ahhoz képest mennyire lett része, mint előtte?
Előtte is mozogtam, azonban nem ennyit, és nem ilyen tudatosan. Azóta igyekszem heti 3-4-5 alkalommal valamilyen testmozgás beiktatni, ez általában súlyzós edzés formájában valósul meg.
És így visszakerültek az értékek a normális értékekre? Ugye mondja, hogy évente végeznek ilyen terheléses vizsgálatot?
Sokat javult már, hát még nem tökéletes, de a kezdeti állapothoz képest sokat javult.
Akkor tulajdonképpen ezt időben elkapták, és mondhatjuk, hogy ijesztő volt elsőre, de jól jött ki belőle.
Így van.
A szerkesztő Cseszregi Balázs egy az inzulinrezisztenciában igen fiatalon érintett hölgyel beszélgetett. 0639666, ha van tapasztalatuk, amit szívesen megosztanának, akkor erre a számra akár Viber üzenetet vagy SMS-t is küldhetnek. Két beszélgető társam várakozik a vonalban. Először hadd köszöntsem dr. Skorán Ottó belgyógyászt, az XMed 360 Medical orvosigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
És velünk tart a Semmelweis Egyetem dietetikus munkatársa is, Szabó Adrián. Annak is köszönöm, hogy tanácsokkal szolgál majd a hallgatóknak. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
De most akkor belgyógyászati szempontból tekintsünk rá erre az állapotra. Helyes-e azt mondani, mert azt hiszem, hogyha valaki erről elkezd olvasni, akkor rögtön ez a kifejezés jön szembe, és én is sokat használtam ma, hogy ez a cukorbetegség előszobája. Doktor úr, ez így van?
Ez abszolút így van, tehát gyakorlatilag, ha úgy tekintünk erre a betegségre, mint nem is egy betegség, egy állapotra, amikor ugye a szervezetünkben ugye az inzulin rezisztenciáról van szó, tehát az inzulin, mint egy hormon, amelyiknek az a feladata, hogy segítse a sejtekbe a cukrot bejuttatni. Ez olyan, mint egy kulcs, amely beengedi a cukrot a sejtekbe, és inzulin rezisztencia esetén a sejtek egyre kevésbé reagálnak el a kulcsra, és ezért a szervezetünk egyre több inzulin termel ahhoz, hogy a sejtekbe be tudja engedni a magát a glükózt, és ezáltal a szénhidrát anyagcserét fönn tudja tartani.
Az inzulint a hasnyálmirigyünk termeli, tehát ha jól gondolom, akkor a hasnyálmirigyünk áll egy folyamatos szolgálatban, egy túlpörgött állapotban.
Pontosan így van. Pontosan így van, egy túlpörgetett állapotba kerül, és egy idő után, az évek, évtizedek alatt ki tud merülni, és ez a kimerültség okozza azt, hogy már nem fog tudni termelni annyi inzulint, az inzulin termelés lecsökken, és kialakul maga a cukorbetegség.
Genetikailag kódolt ez a helyzet? Tehát, hogyha mondjuk látom a családomban, a felmenőim között, szüleim, nagyszüleim, vagy akár oldalági rokonok, nagybácsik, nagynénik között, hogy vannak kettes típusú cukorbetegek, akkor jobb, ha figyelek?
Abszolút. Nem mondhatjuk ugye az egyes típusú inzulin függő cukorbetegségre lehet mondani, hogy ismerünk olyan géneket, amelynek a megléte az a hajlamot növeli. Itt ilyen több génes öröklésről van szó. Tehát ha a családban előfordult meg valakinek egy cukorbetegség, elhízás, de akár egy korai szívbetegség, akkor biztos, hogy nagyobb a kockázat. Tehát a genetika önmagában nem elegendő. Mi azt szoktuk mondani, hogy a genetika betölti a fegyvert, de gyakorlatilag az életmód húzza meg a ravaszt.
És akkor ez a kulcs, vagyis azt hiszem, hogy most már akkor értem, hogy a fiatal érintett hogyan tudta elérni azt, hogy egy jelentős életmódváltással ugyan, de mégiscsak az inzulin rezisztenciáját kordában lehet tartani, mert akkor az életmód az legalább annyit számít, mint a genetikai adottság.
Sőt, az életmód szerintem többet számít, hiszen nagyon sokan vannak genetikailag, rengeteg gént öröklünk, és ha tovább megyek az epigenetikára, mint egy új tudományágra, gyakorlatilag a genetikai hajlamunkat az életmódunk tudja módosítani is. Tehát bizonyos gén elváltozások azok tudnak módosulni is az életünk során, tehát hogyha életmóddal mi ki tudjuk korrigálni az esetleg rossz génünket, az a genetikánkra is visszatudhatni.
Doktor úr, hogy lehet rájönni arra, hogy valaki inzulinrezisztense? Ez egy átlagos vérvizsgálatból, ha a cukorérték még nagyjából a helyén van, de az inzulin egyébként már elmozdult, ami ugye egyébként egy cukorterheléses vizsgálatból tud kiderülni. Hát nem fogunk erre rájönni.
Hát egy alapvizsgálatra szükség van. Tehát az alapvizsgálatnál, ami az alap rutin laboratóriumban benne van, egy vércukorvizsgálat, meg kell nézni a hemoglobin A1C nevű paramétert, amelyik a vörösvérsejtünkben, vörösvértestünkben lévő úgynevezett hemoglobinnak egy glikált hemoglobin, tehát a vércukor függő szintjét mutatja, ez megmutatja az előző 3 hónapban, milyen volt a vércukor szintünk, tehát ez egy árulkodó jel, hogyha ez magas, akkor nagyon sokszor egy magas vércukor szintben töltöttük az időnket. Emellett érdemes megnézni a széruminzulin szintet, és ebből tudunk számolni egy indexet, amit úgy hívunk, hogy HOMA index, ami jelzi azt, hogy milyen hajlamunk van az inzulin rezisztenciára. Szükség esetén, amikor gyanú van, akkor érdemes megcsinálni a cukorterheléses vizsgálatot, ezt mindig inzulin terheléssel szoktuk megcsinálni.
Kérem Önt, hogy maradjon még velünk vonalban, de most engedje meg, hogy megszólítsam Szabó Adriánt, a Semmelweis Egyetem dietetikusát. Az életmódváltás része az, hogy az étkezést is át kell alakítani, gyakrabban kell majd magunkhoz venni élelmet. A fiatal érintett itt a beszélgetés elején úgy fogalmazott, hogy hasonlóan kell étkezni, táplálkozni, mintha valaki cukorbeteg lenne. Más érintettek SMS-ben vagy Viber üzenetben küldtek ötleteket, hogy ők a 160 g-os szénhidrát diétát tartják, ami ötszöri étkezést jelent, és naponta összesen 160 g-nyi szénhidrát ellenőrzött, tehát mért bevitelét, hogy mennyit a reggelivel, mennyit a 10 óraival, és így tovább. Mások pedig azt írják, hogy ez már idejét múlt. Most ez itt hirtelen sok kérdés egyszerre. Dietetikai szempontból mit kell csinálni, ha valaki kezelni szeretné az inzulin rezisztenciáját?
Én az első kérdés részre reagálnék, amikor az a kérdés, hogy az életmóddal, hogy hogyan lehet befolyásolni, és hogy úgy kell étkezni, mint egy cukorbetegnek. Ez egy nagyon fontos, kiemelendő tévhit, hogy nem úgy kell étkezni inzulinrezisztenciával, mint egy cukorbeteggel, hanem inkább arra szeretjük ráhúzni a fókuszt, hogy arra irányítani a fókuszt, hogy úgy kellene étkezni egy inzulinrezisztenciával élőnek, mint ahogy annak az embernek, aki egyszerűen egészségesen akar étkezni. És még a cukorbetegség étrendjét is szeretjük inkább azzal a megközelítéssel megértetni, hogy ez gyakorlatilag ugyan azok a szabályok érvényesek rá, mint az egészséges étrendre. Nyilván egy inzulinfüggő cukorbetegségnél fontos számolni a napi bevitt szénhidrátok mennyiségét. Viszont inzulinrezisztenciánál a 160 g a sajnos sose volt idejében, nem lett idejét múlt, az sosem volt igazán szakmailag valid, mert hogy inzulinrezisztencia esetén, mivel az még, hát igaz, hogy a cukorbetegség előszobája, de ez életmódváltással tökéletesen meggyógyítható és kezelhető és megállítható, és itt a lavinát azt nem lassítjuk, hanem teljesen meg lehet állítani és visszafordítani. És itt az lesz nagyon fontos, hogy milyen minőségű szénhidrátokat fogyasztanak az emberek, de az, hogy ötször kötelező lenne étkezni, ez így általános tanácsként egyáltalán nem állja meg a helyét, és a szénhidrát számolás is sokkal kevésbé fontos, sőt, alapvetően nyilván megtanítunk így mennyiségeket, de sokkal életszerűbben adagnagyságokat határozunk meg, inkább arra reagálva, hogy az adott páciens, vagy az ember, vagy a beteg mennyi szénhidrátot igényel az adott életmódjához igazodóan, de a számolgatásnak nincs értelme, és a 160 g az így univerzálisan pedig abszolút hibás ajánlás, mert sajnos sokszor találkozunk azzal, hogy egy ambuláns lapra automatikusan ráírják, hogy 160 g szénhidrát diéta, akkor is, ha valaki 150 centi magas, és akkor is, hogyha 180 centi magas, és ilyen 20-30-40 kilós különbség is lehet a páciens között. És az még nagyon fontos, hogy az inzulinrezisztencia az azért sem önmagában a cukorbetegség előszobája, mert ez egy komplex anyagcsere állapot, és nem önmagában az inzulintermelés és a szénhidrát bevitel egyensúlya lesz ennek kezeléséhez a kulcs, hanem sokkal komplexebben a teljes életmód. Ezért hiba csak arra fókuszálni, hogy hány gram szénhidrátot viszünk be. Nagyon fontos a telített meg a telítetlen zsírsavak aránya, a nagyon színes zöldség és gyümölcs fogyasztás is, úgyhogy én nagyon szeretem elvinni a lényegre az irányt, és nem csak önmagában a cukorgrammozás vagy a szénhidrátgrammozás, de itt az érintett hölgy, amit mondott, hogy figyel arra, hogy ne egyen hozzáadott cukrot, meg finomított lisztet, alapvetően, hogy nem erre fókuszál, az egy nagyon fontos. Tehát, hogy
ez egy jó irány.
Persze, de ezennél sokkal komplexebb, ha tényleg meg akarjuk állítani ezt a folyamatot és kezelni az alapokot.
Komplexebb annyiban, hogy akkor az étkezés az egyik pillér, a mozgás, a stresszkezelés biztosan másik kettő lesz. Mit tenne még hozzá?
Hát itt a komplexitásra én arra gondoltam, hogy nem a szénhidrát mennyiségére kell csak odafigyelni, hanem arra, hogy tényleg a teljes értékű gabonákat fogyassza valaki, és ne az legyen a megközelítés, hogy akkor lecserélem a búzalisztet, és csak zappehelylisztet használok, mert ez még így önmagában kevés. Vagy például nem figyelnek arra, hogy akkor ne csak a kristálycukor ne legyen, hanem a barna cukor se, a nátszukor se, az agáve szirup se, meg semmilyen szirup.
A méz? Hallgatóink közül van, aki kérdezi. A méz sem. Jó.
A méz sem. Igen, a méz bizonyos szempontból egy nagyon jó, egészséges dolog lehet, de cukoranyagcsere szempontjából gyakorlatilag ugyanúgy glükózból, fruktózból áll, mint egy kristálycukor, úgyhogy inzulinrezisztencia vagy cukorbetegség esetén az sem javasolt, de fontos, hogy az inzulinrezisztenciánál egy kevés méz, hogyha ez valakinél mondjuk egy mokáskanálnyi délután a gyümölcsös túrókrémre, akkor az beleférhet, de alapvetően ezeket nem szoktuk kifejezetten javasolni.
Köszönöm a választát, és kérem önt is, hogy maradjon még vonalban, de most akkor térjünk vissza mondjuk azzal a kérdéssel doktor úrhoz, doktor Skorán Otto belgyógyászhoz, hogy mit kockáztat valaki, ha inzulinrezisztencia derül ki nála, és nem vált életmódot, fölírják a gyógyszerét, és azt úgy veszi be, hogy minden mást ugyanúgy csinál. Itt ugye a cukorbetegség a hosszú távú következmény, de nem biztos, hogy az egyetlen következmény.
Így van, és visszacsatolok a kolléganőnek az elmondottaihoz, hogy igazándiból, ha az inzulinrezisztencia kiderül, akkor ez a folyamat visszafordítható 100%-ig. Tehát hosszú éveknek, évtizedeknek kell eltelni ahhoz, hogy a cukorbetegség kialakuljon, és általában nem is a gyógyszeres kezelés az elsődleges probléma. Tehát nem az elsődleges kezelési forma. Ami még nagyon fontos, hogy a cukorbetegség együtt járhat a különböző kardiovaszkuláris rizikóknak a növekedésével, tehát 15-20 év alatt ki tud alakulni egy olyan állapot, ami a szívet ellátó és az agyat ellátó, különböző fontos szerveket ellátó ereknek a meszesedése alakul ki, és nagyban növeli a rizikót egy 50-60 éves korban előforduló stroke, szívinfarktus és az egyéb tünetekhez.
Igen, hát ha belegondolunk abba, hogy a témánkat egy nagyon fiatal, egy a 20-as éveiben járó fiatal hölgy történetével kezdtük el, hogyha az ő életkorához most hozzáadunk mondjuk 15-20 évet, akkor ő még mindig csak egy középkorú nőnek számít. Majd.
Pontosan.
Tehát itt az életminőség nem mindegy szerint, a jelenlegi, meg a jövőbeli sem.
Így van, és ez nagyon hozzátartozik, hogy ugye minden mindennel összefügg, mindig ezt szoktuk mondani, és az inzulinrezisztenciát és egy csomó minden kiválthatja, tehát az életmódunk, a táplálkozáson kívül a stressz. Nagyon fontos említenem még az alvás problémákat, amit sokan nem vesznek nagyon komolyan, de azt gondolom, hogy az életünknek majdnem a felét alvással töltjük, és én a praxisomban nagyon-nagyon sok rossz alvás mintázatú pácienssel találkozom.
Mi a rossz alvás mintázat? Gyorsan hadd kérdezzem meg.
A rossz alvás mintázat az, amikor nem tudja a páciens végig aludni az éjszakát, éjszaka fölébred többször, nem tud visszaaludni, esetleg olyan jellegű fizikai problémái vannak, ami horkolás. A horkolás az egy olyan betegségnek lehet a jele, amiben a felső légutak ugye elzáródnak, az elzáródással hirtelen oxigén hiány lép föl. Ezt alvási apnoi szindrómának hívjuk, ez kezeletlenül gyakorlatilag szintén a cukorbetegség növeléséhez járó betegséget tud okozni. Tehát gyakorlatilag minden összefügg ebben a történetben. Hát amit szoktuk mondani, az 5 pillér, tehát a pilléreket, hogy legyen mozgás, legyen jó táplálkozás, az alvási mintázat, a mentális rezilienciánk legyen rendben. Tehát ez a 4 fő pillérrel szerintem sokat tudunk tenni az egészségünkért.
3-3,5 percünk maradt, hallgatói kérdéseket szeretnék föltenni önöknek. Először Szabó Adrián dietetikushoz fordulnék. Egy hallgató azt kérdezi, hogy ilyen esetén keserű csokoládé fogyasztható-e?
Ez egy nagyon jó kérdés, és itt visszacsatolnék arra, amikor azt mondtam, hogy abszolút megengedhető egy mokkáskanál méz, hogyha valaki azzal be akar ízesíteni, mondjuk szezonálisan eper nem lett elég édes, és a délutáni édességhez arra szükség van. És az étcsokoládé egy nagyon jó példa erre, hogy minél magasabb egy csokoládénak a kakaó tartalma, mondjuk ha 70-75%, akkor abban már csak 25-30% cukor lesz. És hogyha mondjuk valaki szereti még a 80-85%-os étcsokit is, akkor pedig abban már csak 15-20% cukor lesz. És mivel a csokoládé teli van, a kakaóbab maga antioxidánsokkal, egészségvédő vegyületekkel, ami a doktor úr által említett kardiovaszkuláris rizikót is tudja csökkenteni, ezért egy jó minőségű étcsokoládét kifejezetten javaslunk, és akkor ha még valaki emellé eszik egy kis diót is például, akkor az egy egészen komplex mikrotápanyag, vitaminokra és ásványanyagokra is gondolunk, illetve az étcsokoládé nagyon jó rostforrás, ezt nem szabad elfelejteni, aki inzulinrezisztenciával él, az pontosan tudja, hogy a rostoknak milyen fontos szerepe van. Ez nem csak azért, mert lassítja a szénhidrát felszívódást, hanem azért, mert a tápcsatornánkban élő mikroorganizmusok működését is támogatja, és azok összefüggésben vannak a hormonális rendszerünkkel, tehát komplexen tudja kezelni, akár az inzulin rezisztenciát is, úgyhogy étcsokoládét, hogyha valaki szereti, szeretek inkább így fogalmazni, mert nem lesz egy jó minőségű étcsokoládé keserű, de tudom, hogy a köznyelvben szerepel.
Igen, igen, hát ez itt elő szokott fordulni. Na most két kérdésem van, még egy-egy önökhöz, úgyhogy kérem Adrián, hogy bár tudom, hogy hosszabban szeretne biztosan válaszolni, de most a következő tejügyi kérdést, ezt próbáljuk meg egy kicsit rövidebben. Egy másik hallgatónk azt kérdezi, hogy ő a kávéjába mindenképp kell, hogy öntsön reggel és délben tejet, és hogy ez lehet-e a szokásos tej, vagy ha növényi, akkor melyiket válassza?
Lehet a szokásos tej, kérdés lesz ennek a mennyisége, mert önmagában egy nagyobb inzulinválaszt igényelhet a tej, bár a vércukor emelő hatása nem drasztikus, tehát hogyha ez neki fél deci tej, akkor lehet a normál tehéntej, abból mondjuk mindennapokra a felnőtt embernek 1,5%-osat javaslunk, ha pedig növényi ital, akkor mindenképpen nem a rizs és a zabalapúakat javasoljuk, hanem a mandula, vagy a kókusz, vagy egy napraforgó ital például.
Köszönöm a választ. Egyébként 1,5-2 decire kérdez rá a hallgatónk, az egy kicsit akkor több, mint amit a dietetikusunk Szabó Adrián most kiemelt. De akkor dr. Skorán Otto belgyógyászhoz még egy gyors záró kérdés. Ez szerint akkor jól érti-e a hallgató, hogy az inzulin rezisztencia az leküzdhető?
Na, abszolút. Tehát, és az eseteknek a nagy részében leküzdhető életmódváltással, viszont ehhez ez nagyon-nagyon fontos az életmódváltás, és ez nagyon-nagyon szigorú szabályokat be kell tartani. Amit az előzőben a hallgató elmondott, vagyis hát a páciens, aki megszólalt, az egy nagyon-nagyon jó példa volt, tehát gyakorlatilag ezeket a dolgokat betartják, akkor ez visszafordítható mindenféleképp.
És akkor még egy gyors kérdés, de tényleg csak egy gyors választ várok most már doktor úrtól, hogyha a házi orvos úgy érzi, hogy nem indokolt a terheléses cukorvizsgálat, kitarthatunk-e abban, hogy mégis kérjük? Mert úgy érezzük, hogy van valami tünetünk, ami megmagyarázhatatlan, vagy nem megmagyarázott.
Nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ha a házi orvos valami miatt ezt nem tartja indokoltnak, akkor erre megvan az ok, vissza kell kérdezni a kollégától, mert lehet, hogy olyan jellegű probléma van, más egyéb betegség van a háttérben, ami miatt nem javasolja a vércukorterhelésnek az elvégzését. Azt gondolom, hogy a vércukorterhelés elvégzése nélkül is az alaplaborokkal elég pontosan képet kaphatunk, és amikor az eltérés már nagyon elcsúszik, akkor mindenféleképpen diabetológus szakorvos érdemes volt keresni.
Mindkettőjüknek köszönjük a tanácsokat. Dr. Skorán Otto belgyógyászt és Szabó Adrián dietetikust hallották, az inzulin rezisztenciáról beszélgettünk. 4 perc múlva 11 óra. A stúdióba visszatért hozzánk állandó jogi szakértőnk, dr. Kator Zoltán ügyvéd, aki folyamatosan fogadta hallgatóink hívásait, bár azt láttam a képernyőkön, hogy sokkal több hívás futott be, mint a hányat végül Kator Zoltán meg tudott válaszolni, úgyhogy hallgatóink türelmét ezúttal is köszönöm. Tegyünk különbség a tartási és az öröklési szerződés között, ez talán az egyik fontos tartozásunk még a témával kapcsolatban.
Illetve a tanúsága a telefonhívásoknak, így van. Tehát ugye az öröklési szerződés esetén arról van szó, hogy az örökhagyó a vele szerződő felett magának, vagy a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás vagy életjáradék, vagy gondozás ellenében valamilyen vagyonra, vagyonrészre az örökösévé nevezi, a másik fél pedig kötelezettséget vállal a tartás, az életjáradék és a gondozás teljesítésére. Anélkül nincs is annyi időnk, hogy végigmenjék az összes különbségen, tehát ugye itt az a nagy különbség, hogy az egyik esetben a tulajdonjog már átmegy a tartási életjáradéki szerződésnél, az öröklési szerződés pedig gyakorlatilag egyfajta általános jogutódlás halál esetére, vagy speciális jogutódlás, attól függ, hogy hogy kötötték meg ezt a szerződést, tehát ez egy nagy különbség. Tehát gyakorlatilag így foglalnám össze, és ugye ez a nagy egy dologra még föl van figyelmet, az öröklési szerződésnek nagyon szigorú alakiságai vannak.
Tehát ezt semmiképp sem tudjuk szakember segítségén
nélkül. Tudjuk, csak nagyon utána kell nézni, hát, de jobb szakemberre lesz is.
Igen, azt hiszem, hogy akkor talán tanácsként adjuk mégis ezt. És akkor térjünk vissza a legalapvetőbb kérdéshez. Ha valaki kötött tartási szerződést idős emberként, és úgy érzi, hogy nem tudja magát megvédeni az ügyben, nem tud intézkedni, de elégedetlen, és tartósan így van, és nem tudja megbeszélni, akkor hová forduljon legelőször? Kihez forduljon segítségért?
Mindenféleképpen a kormányhivatalokon belül működő gyámhatóságokat keresse meg, és ők meg fogják találni akár a gondnok kirendelését, akár eseti ügygondnoknak a kirendelését, attól függ, hogy miről van szó. Tehát aki segít ebben a történetben, nyilván, hogyha nincs olyan hozzátartozó, akivel kooperálni tud, ez nagyon-nagyon fontos.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor egy hét múlva is számítunk a munkájára.
Én is nagyon köszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek.
A Délelőtt csapata nevében elköszönök most önöktől a munkánkat. Hangmérnökként, Hajósi Bence gyártásvezetőként Szőlősi Éva segítette, és köszönöm figyelmüket a két szerkesztő, Messesán György és Cseszregi Balázs nevében is. Vakanitát hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosa egy gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.